Köszöntöm ezeket, szervusztok! 2022-ben került be először a Magyarország gyűlésben a Mi Hazánk mozgalom önálló frakcióval. Már sokakat meglepett a bekerülésük a parlamentbe, valójában, hogyha valaki közelebbről tanulmányozta annak a választói csoportnak a mozgását, amely a Mi Évtől kezdődően a Jobbik felemelkedésében is meghatározó szerepet játszott, nos, nekik nem mehetett csodaszámba az, hogy ilyen magabiztos győzelmet tudott aratni a Mi Hazánk ahhoz képest, hogy mennyire leírták a pártot 2022-t megelőzően. Bár alapvetően az ellenzéki nyilvánosságnak sok örömre nem adott okot az az este, egyértelmű volt, hogy a Mi Hazánk egy meghatározó szereplője lesz a következő 4 év magyar nyilvánosságának. A tavalyi európai parlamenti választáson is sikeresen küldtek egy EP képviselőt az Európai Parlamentbe, gyakorlatilag ezzel számos további ellenzéki pártra szintén ráverve köröket, akiknek például nem sikerült megismételniük a korábbi eredményeiket. Ettől függetlenül a 2026-os választás igen komoly stratégiai kihívás elé állítja Torockaiékat, hiszen nyilvánvalóan önállóan, legalábbis a mostani közönkutatások alapján nem kormányképes erő, viszont továbbra is megalapozott remények lehetnek arra, hogy ott lesznek egy következő országgyűlésben. Bár a pártelnök többször egyértelművé tette, hogy Magyar Péterrel semmifajta együttműködést nem tudnak elképzelni, erőállat az a helyzet, hogy a mérleg nyelveként ők fogják majd eldönteni, hogy akár kívülről, akár pedig bemenve egy koalícióba, kit segítenek hatalomra, és hogy ki lesz a következő kormányzó erő Magyarországon. Szóval ezek a kérdések azok, amelyek alapvetően meghatározzák a mai interjúnkat. Nyilván további számos fontos téma is van, hiszen alapvetően egy igen aktív pártról beszélünk, amely folyamatosan próbálja tematizálni a magyar nyilvánosság különböző szegleteit, hol több, hol kevesebb sikerrel. Ezekre ma mind igyekszünk majd kitérni, hiszen elfogadta meghívásunkat Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, vagy hogyha új vagy a csatornán, illetve hogyha megtelted, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségek valamelyiken keresztül. És akkor fordulok is ma esti vendégemhez. Jó estét kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy a miniszterelnök legutóbb az 5-ben adott egy újabb interjút, a másodikat igen rövid időn belül, ahol előkerült az önneve is a végrehajtás kapcsán. Ott arról beszélt Orbán Viktor, hogy ön egy bátor ember, de nem érti, hogy mi ez a hatháziskodás, úgy fogalmazott, a belengedett hangfelvétel ügyében. Na most én is azt javaslom, hogy álljunk elő a farbával, melyik miniszter érintett a végrehajtási ügyben?
Ezt kérdezik most tőlem az újságírók, és én teljesen tudatosan, tehát nem játszok ezzel az egész üggyel kapcsolatban semmiféle szerepet, teljesen tudatosan csinálom azt, hogy heteken keresztül fogunk részleteket létrehozni és közölni ebből a egyébként több órányi hangfelvételből, ami a birtokunkban van, és amelyet, ahogy fogalmaztam, korábban is bűnbánó végrehajtóktól kaptunk meg, akik hosszú ideje dolgoznak azon, ez azt jelenti, hogy fölvettek titokban beszélgetéseket a végrehajtó maffián belül, hogy lebuktassák a végrehajtó maffia valódi vezetőit. És pontosan az volt a célom, ami jelenleg történik. Nyilván nagyon sokan türelmetlenkednek, hogy nem fogom megnevezni azt a minisztert, meg fogom, sőt a hangfelvételeket közzé fogjuk tenni.
De mikor ugye augusztus 21-én az ATV-ben mondta azt, hogy meg fogom nevezni a minisztert 2 héten belül, egészen biztos lehet benne, ezt talán pont Szőlősi Györgynek mondta akkor ott. Hát ahhoz képest eltelt már több mint 2 hét.
Hát többek között vártam, hogy ide is eljussak, mert azért mégiscsak a YouTube csatornán talán az egyik legnézettebb, vagy mondhatom már legnézettebb médium az.
Akkor itt azért teríteni a kártyákat.
Hát azért ennél azért önzőbb vagyok, és a saját YouTube csatornámon fogom jövő héten csütörtökön a következő olyan hangfelvételt közzé tenni, ahol már az egyik miniszter neve elhangzik, sőt én nem tudom, hogy egy minisztert fogok szállítani, hanem 2 miniszterről is szó lesz.
Jelenlegi kormánytagot?
Tartom magam ahhoz, hogy jövő héten csütörtökön kerül ki a hangfelvétel.
Jelenlegi kormánytag, abból, vagy egykori kormánytag?
Nem szeretném, akkor nagyon
ennyit lesz. Ennyit nyugodtan elmondhatta a nézők kedvéért.
Nem szeretném.
Érezzék azt, hogy értelmet ide kapcsolni önre.
Nem szeretném, mert akkor nagyon leszűkítenénk a történetet. Szerintem egyébként ráadásul hiba a miniszterre, vagy miniszterekre fókuszálni. És egyébként
ön az, aki erről beszél az összes interjújában.
Meglepő számomra, hogy 3 fideszes politikust, közöttük egy államtitkárt, megneveznek a hangfelvételen, a titokban rögzített hangfelvételen, amiből ugye van már ügyészségi nyomozás. Dr. Fisztel Zsuzsannát, aki
Igen. Nek
köszönhető ez az egész ügy. Fisztel Zsuzsannát már meghallgatták tanuként már egy héttel ezelőtt, hogyha jól számolom, hogy most péntek van. és folyik egy nyomozás. Ráadásul már nem csak mi tettünk feljelentést, hanem az egyik érintett végrehajtó. Most már annyit elárulhatok, hogy akivel mi már nagyon hosszú ideje együtt működünk, ő is beballagott, tehát ő is tette feljelentést. És utolsó információnk az az ügyészségtől kapott információ, hogy egyesítették a két feljelentést, mert hogy az egyik végrehajtó érintett ebben a történetben, tehát egy nagy nyomozás van már ebből, és meggyőződésem, hogy fideszes politikusok börtönbe fognak vonulni a végén. Ez egy nagyon-nagyon komoly ügy, ehhez képest a média nagyon visszafogottan kezeli, ahhoz képest, hogy mondjuk Magyar Péter hangfelvétele szerintem, amit a feleségről készített, sokkal kevesebb konkrétumot tartalmazott.
Azt, hogy a korábbi igazságügyi miniszter mondja el ezeket az állításokat, az ön hangfelvételén ki fog megszólalni?
Itt végrehajtók beszélgetnek, és a legutolsó információ, ugye nagyon óvatosan fogalmazok, hiszen eddig azt mondtam, hogy elsősorban ez egy média kommunikációs ok, ami miatt heteken keresztül folyamatosan részletekben hozzuk nyilvánosságban a nálunk révő felvételeket, de nem az egyetlen ok, hanem a másik ok az az, hogy ez a nyomozás jelenleg is zajlik, tehát mi több végrehajtóval folyamatosan újabb és újabb bizonyítékokat próbálunk tőlük megszerezni. Tehát van náluk bizonyíték, de meg kell őket győznünk arról, hogy ezt átadják nekünk. Többek között éppen azért is adták át nekünk ezeket a hangfelvételeket, mert ők úgy érezték, hogy amikor ők beballagtak, például egy ügyészségre, akkor nem történt semmi hónapokon keresztül. Nem akartak foglalkozni az ügyjel. Amióta én nyilvánosság előtt erről beszélek, és dr. Fischer Zsuzsannával a Mi Hazánk mozgalom belépett ebbe a történetbe, egy héten belül behívták Fischer Zsuzsannát kihallgatni, egyesítették az ügyet, és beindult a nyomozás. Tehát igenis van értelme a nyilvánosság erejének, van értelme annak, hogy így elhúzzuk ezt az egész.
Értsen pontosan, tehát azt mondja, hogy olyan hangfelvételek vannak a birtokában, amelyeket igen, korábban az érintettek már elvittek a nyomozóhatósághoz.
Bizonyos részleteket, és mi is csak bizonyos részleteket.
Elhajtották őket onnan?
Nem történt semmi, nem hajtottak el, nem történt semmi.
Az mit jelent, hogy nem történt semmi?
Az, hogy hónapokon keresztül semmiféle nyomozati cselekmény nem történik, és semmilyen információt nem kapnak. Megtettük, egy héten belül berendelték Fischer Zsuzsannát, és meghallgatták tanúként.
Ez már Nagy Gábor Bálint, az új főügyésznek a regnálás alatt történt, vagy még a Polt Péter időszak alatt?
Hát, hogyha jól számolom, akkor ez még Polt Péterék alatt elindult ez a történet. Itt több végrehajtó van, tehát van egy belső háború évek óta a végrehajtók között, és nyilván ennek a belső háborúnak köszönhető az, már a végrehajtó maffiának az ügyeinek a fölgöngyörítésén, ugye évekkel ezelőtt mi már hoztunk nyilvánosságra olyan hangfelvételeket, ami aztán annak a nyomozati anyagnak a része lett, ott van a YouTube csatornámon, meg lehet hallgatni, elég kemény felvételek, ami ugye a úgynevezett Schadl-Völner ügy, ami már ugye bírósági szakban van, bár vérlázító módon, érthetetlen módon Völner Pál szabadlábon van, Schadl György pedig az illegálisan szabálytalanul felépített siófoki nyaralójában nyaral jelenleg, ahelyett, hogy rácsok mögött lenne. És az én állításom szerintem ez érdekesebb, nyilván a sajtó és a közvélemény is leginkább ezek szerint Orbán Viktor is a miniszter megnevezését várja, meg fogják kapni tőlem, én nem szoktam a levegőbe ígérgetni. Van, itt megígérek, akkor nyugodt lehet
mindenki, Fidesz, hogy előbb próbálkoztak jönni fog. Hogy nevezze meg legalább informálisan nekik ezeket a neveket?
Nálam nem, de volt olyan országgyűlési képviselőnk, akihez oda mentek a képviselőház folyosóján, hogy ugyan mondja már meg, hogy a Toroszkainál milyen hangfelvételek
vannak. Korrupciós kísérlet elhangzott esetleg?
Nem. Hanem próbáltak információkat szerezni. Tehát nagy az aggodalom. Ugye Orbán Viktornak, mikor föltették ebben az interjúban a kérdést, nem azt mondta, hogy nem tudom, miről van szó. Tehát ott azért nagy riadalom van most a kormányban, hogy mi van a mi kezünkben, mi ez az egész történet. És szerintem, ami ebben az egész ügyben a legérdekesebb, még egyszer mondom, nyilván a miniszterek megnevezése mindenkinek azt tűnik a legérdekesebb. Számomra nem ez az érdekes. Számomra az a legérdekesebb, hogy megdőlt az a tézis, hogy itt volt egy Schadl György, aki ezt a szegény, ártatlan, mert eddig ez a látszat volt, és a bíróság is így kezeli, ezért van szabadlábon a Völner Pál államtitkár, hogy ezt a szegény államtitkárt ezt behúzta a csőbe, de itt valójában a fő gonosz Schadl György volt. Schadl György nyilvánvalóan egy gazember, nehogy valaki félreértse, csak én azt mondom, és ez a mi állításunk, és szerintem ez egy óriási novum ebben a történetben, hogy itt valójában a Fidesz működtette a végrehajtó maffiát, és megneveztem, illetve bocsánat, nem én, hát ugye a végrehajtók ezen a hangfelvételen három olyan fideszes politikust, akik közül Bohács Zsoltnak biztos, hogy börtönbe kell vonulnia a jelenlegi rendelkezésünkre álló információk alapján. Szerintem ez óriási botrány, hogy dr. Bohács Zsolt volt fideszes országgyűlési képviselő, elhangzik, hogy hány millióért adta-vette a végrehajtói helyeket. Elhangzik benne El Simon László neve, egy államtitkár neve, akit eddig nem hallottunk a végrehajtó maffiával kapcsolatban. illetve Völner Pál neve, ugye ez nem novum, ez volt. Tehát két fideszes politikusnak a neve eddig nem volt a végrehajtó maffia ügyében, és elhangzik, és igazából nem lett belőle nagy média hír. Ez számomra megdöbbentő. Azt, hogy a Fidesz médiájában ez nem hír, azt értjük, de hogy a másik onnan se, azon meglepődtem. Nem az vagyok, aki ostorozom Ádám a médiát, ugye, de olyan meglepő, nem is nagyon értem ezt egyébként.
Amit csütörtökön ki fog hozni, abból az eddigi tudásainkat megerősítő információk fognak majd elhangozni, vagy alapvetően új szereplők, akiknek a korrupt cselekményére ez bizonyítékul szolgálhat?
Na akkor azért, ha már meghívott ide, azért ez is egy nagy dolog, hogy itt lehetek. Kaptam ezért is kritikát, hogy mi az, hogy én Partizánba bemegyek. Elmondtam, amikor először itt voltam, azt hiszem, hogy már a nevével sem értek egyet. És
azt a vitát már lefolytattuk.
Engem ez fölháborít, igen, de igen, nem akarom az időt húzni, de elég szörnyű, ezt mindenkinek mondom, a nézőknek mondom, hogy oda jutottunk, hogy Magyarországon három potens politikai erő marad itt állva, és abból kettő olyan pártelnök van, kettő pártnak olyan elnöke van, a Fidesznek és a Tisza pártnak, aki csak az alákérdezős interjúkat vállalja, és haveri interjúkat vállal. Én meg mindenhova elmegyek, tehát én várom a kemény kérdéseket itt a Partizánban is, mert ez a dolga egy pártelnöknek. Én nekem nincs félnivalom, nincs takargatnivalom, bárhova ezért elmerek menni. Tehát visszatérve, ha már ide meghívott, azért tényleg nagyon nagy nézettségű YouTube csatorna és műsorai vannak. Tehát akkor ennyit azért megteszek, hogy akit jövő héten érinteni fog ez a hangfelvétel, egy minisztert, ő, ahogy az előbb mondtam, ugye novumok vannak a végrehajtó maffiával kapcsolva, és ugye az ön kérdése arra irányult, hogy itt is arról lesz szó. Nem, hanem megerősít egy olyan ügyet, aki elég szépen kibújt eddig. Nyilván ebből már nagyjából ki fogja találni ön is, meg sok mindenki, de nem szeretném folytatni, jövő héten csütörtökön úgyis kiderül.
Ádám, Tóni és Barbara esetleges.
Csak kiszedi belőlem a végén.
Esetleges személyazonosságára nézve fogunk hallani valamit.
Szerintem ilyen szempontból nem óriási meglepetés, de az, hogy itt újabb bizonyítékok merülnek fel, az viszont kemény ügy.
Hát Ádám, Tónit és Barbarát sokan sok mindenkibe beazonosítják, kb. Tudhatjuk, hogy kik ők, de hivatalosan nem lettek megnevezve. Azt mondja, hogy legalábbis olyan bizonyítékot fog szolgáltatni, ami egyértelművé teszi a személyazonosságát legalább a három személy egyikének?
És csak kiszedi. Tehát nyilván ezért csinálja jól ezt a szakmát, ezt az újságíró szakmát. Afelé fog mutatni, igen, amire most ön gondol, a jövő heti hanganyag, igen, ami a YouTube csatornámon fog elhangozni, de nem ez a novum. Tehát azzal még várok egy picit, de az is elő fog jönni. Azért, mert az... Tehát amiről és akiről most beszélgetünk, nyilván így már nem olyan bonyolult kitalálni, az már több lábon áll. Most ön is mondta. Barbara, stb. Ott már több lábon áll. De van itt egy olyan szereplő, aki eddig abszolút nem jött képbe. És ez érdekes. Ez lesz talán a legérdekesebb. Nyilván ezt hagyjuk a végére. De maradjunk már annyiban, hogy...
Örömmel várjuk vissza, persze, hogyha lesz-e konkrét.
Persze, én meg mindenhova jövök. Ha meghívna a Fidesz közeli média, hogy erről beszéljek, a végrehajtó maffiáról, nagyon szívesen megtenném. De maradjunk már annyiban, hogy persze önnek, mint újságíró, nyilván ez a legérdekesebb kérdés, hogy melyik az a miniszter. Számomra nem ez. Számomra az, hogy a Fidesz állt ennek az élén. Tehát nem egy Sádl György, hanem maga a Fidesz. És ez teszi érthetővé, hogy amikor Orbán Viktorral vitatkoztam az elmúlt években az országgyűlésben, erről a végrehajtó maffia kérdésről, ami szerintem sok botrány volt ebben az országban, az egyik legnagyobb, értse meg mindenki, hogy magyarok millióit károsítottak meg amiatt, és nem tudja, egy parkolási bírság miatt, egy elfelejtett, befizetett telefonszámla miatt, jöttek ki utána, egy parkolási bírságban 4-500 000 forintok lettek.
Persze.
És ezeket hajtották, és az egész arról szólt, hogy erre egyébként ez kormányokon átívelt a parkolási maffia végrehajtók 2010 előtt is kőkeményen, még talán ennél is durvább jogszabályi felhatalmazással tették, amit tettek, és ezek azért károsítottak meg ilyen módon, lett 800 forintból 500 000 forintos tartozás, abszolút tudatosan, direkt nem küldtek ki leveleket, nem akarok ebben lenni, nincs rá idő, nyilván rám fog szólni, hogy nincs erre idő, de több millió embernek így húzták ki a zsebéből a pénzt, köztük egyébként nekem is, én ezért kezdtem a végrehajtókról nyomozni, 2014-ben már ezt tettem, csak akkor nyilván nem voltam pártelnök, már akkor fölháborított, mert én is belekerültem egy ilyen végrehajtás ügybe, tehát hogy mit tehettek meg honfitársaim millióival, akik nem ismerték annyira a jogot, mint én, aki jogász családból származom, már polgármester voltam, amikor ezzel például szembesült, hogy polgármesterem megmerték tenni. Mit tesznek meg azokkal, akik eleve nem is mennek bíróságra, sőt, nagyon rengeteg károsulttal beszélgetünk, devizahitel károsulttal, aki elmondta, hogy szégyelt ebből ügyet csinál, és inkább így elveszítette a házát. Nálunk ásott halmon beszéltem egy asszonnyal, akinek az édesanyja így veszítette mindent. Tehát erről beszélünk, és mindez miért zajlott? Azért, mert akik ebben részt vettek, akik működtették ezt a maffiát, felfoghatatlan luxus körülményeket teremtettek maguknak, és luxusra költötték, hogy mit tudom én, 15 milliós óra legyen a kezén, ezért csinálták.
Jó.
És az egész országra, egész országra kihat, mert például, ha bekövetkezik, amit a Mi Hazánk követel évek óta a parlamentben, hogy kárpótlás kell, még az a bűnösök pénzéből, ugye nem értünk egyet Magyar Péter, aki azt mondta, hogy ugye mondta, hogy igen, banki károsultakat kártalanítani, vagy kárpótolni kell, az állam pénzéből nem, a bűnösök, fizessenek a bankok, bankárok, végrehajtók, közjegyzők, politikusok, büntető ügyeket kell ebből csinálni.
Aztán meglátjuk, hogy mennyi a beállíthatósága, de engem az is érdekel, hogy Orbán Viktor azt is elismert az interjújában, hogy azokon a területeken, ahol az állam ad engedélyt profittal kecsegtető tevékenységek végzésére, felmerülhetnek visszaélések, amelyeket a politikai felelősséget végsősorban a miniszterelnöknek is vállalnia kell. És engem érdekelne az, hogy azokból az információkból, amelyeknek a birtokában van ön, fölmerül-e a miniszterelnök közjogi felelőssége?
Szerintem mindenféleképpen, szerintem, hát politikai felelőssége nyilván van, az nem. És itt a jogi, igen, itt a jogi felelősség, hát ez ugye nehéz ügy. Hát jelenleg is ugye Varga Judit azt mondja, hogy ki volt szervezve a végrehajtók kinevezése, ez az ügy, ugye az államtitkárnak, Völner Pálnak, ezért ő nincs a bíróság előtt. Én meg nem tudom azt elképzelni, ne haragudjon, hogy egy főnök, tehát mondjuk én voltam polgármester, az én irodámban ott ül az alpolgármester, végrehajtókat neveznek ki, ahol 100 milliókkal dobálóznak, meg milliárdokkal dobálóznak, és én semmiről nem tudok. Azért ezt nem, és ugyanezt gondolom a miniszterelnökről is. Tehát ez nem igaz, hogy egy államtitkároknál, most már Elsimon László neve is elhangzik, aki szintén államtitkár volt, nem hiszem el, hogy itt megállt a dolog, de ez indokolja, ez lehet az oka annak, hogy miért van az, hogy évek óta mereven elzárkozott Orbán Viktor, amikor ugye vitatkoztam erről a parlamentben vele, és ugye mit mond hosszú évek óta a Mi Hazánk, hogy non-profittá kell tenni a végrehajtási rendszert, és mindig ettől a legkeményebben elhatárolódott Orbán Viktor, azt mondta, hogy ez a rendszer így nem működne. Miért nem működne? Rengeteg non-profit módon működő állami intézmény, szervezet van.
Ezt akarom kérdezni, tehát igazából számos alkalommal kritizálta, vagy megjegyezte igazából azt, hogy a Tisza párt önöktől vette át a végrehajtói maffia jelzős kifejezést. És hogy, illetve azt is, hogy az állami végrehajtás ígéretével kampányolnak, ezt is nehezményezte, mert ezt is a saját maguknak tulajdonítja. Na most a miniszterelnök mostani nyilatkozatának, miszerint nyitott a vitára az állami végrehajtásról, és annak a fényében, hogy a két erő közül valamelyik jövőre kormányra fog emelkedni, kinek a győzelme kívánat? A non-profit végrehajtói működés elérése tekintetében?
Szerintem a Mi Hazánk mozgalom megerősödése kívánatos ehhez. Azért, mert a Mi Hazánk mozgalom
önállóan nem fognak kormányt alakítani.
A Mi Hazánk kezdett el, mindjárt válaszolok erre, a Mi Hazánk kezdett el ezzel az üggyel foglalkozni, mi ebben hitelesek vagyunk. Nekem sem a Fidesz, sem a Tisza párt nem hiteles, egyáltalán nem hiszek semmit, nem hiszek el nekik. Hát a Fidesz azt nem kell magyaráznom, tehát ők maguk, most bizonyítjuk be, hogy ők maguk voltak ennek az egésznek a csúcsán és működtetői voltak. Magyar Péter pedig rengeteg okot ad arra, hogy ne bízzak benne, rengeteg okot. Hagy említsek meg azért egy valamit, nyilván... Erre sok mindent lehet mondani, de hát azért mégiscsak azt most hagyjuk, hogy egyébként ő nagyon jóba volt, és együtt élt a feleségével akkor, amikor ezek működtek, és ő volt az igazságügyminiszter, és az előbb elmondtam, hogy én nem hiszem el, hogy a regnáló igazságügyminiszter nem tudott ezekről, hogy az államtitkáron a helyettesénél ez megállt, nem hiszem el. Ez egyik dolog, ezért sem bízom benne. De a másik dolog pedig az, hogy mondhatja, hogy elvált a feleségétől, szembefordult a Fidesz-szel, a NER-rel, világéletében az ő kitartottjuk volt, de a másik problémám az az, hogy az ő édesanyja, az OBH vezetője, ugye ki volt annak ide, de Fidesz kitett az Országos Bírósági Hivatal élére, Szájer József feleségét, ki volt aztán utána helyettesi pozícióban, Magyar Péter édesanyja, Erős Mónika. És akkor, amikor elbírálták ezeket a pályázatokat, amikor ugye végső soron az államtitkár, vagy a miniszter tudomásával, ugye ez nyilván ez egy érdekes kérdés, bár én minisztereket fogok megnevezni, tehát én nem gondolom, hogy a pont az igazságügyminiszter nem tudott ezekről, vagy nem volt érintett, ezeket a döntéseket meghozták, akkor a bíráló, tehát magán a bíráló bizottságon és a különböző ilyen kiválasztáson keresztül a velünk együttműködő, évek óta együttműködő végrehajtók, most már egyre többen vannak, borul az egész dominó, ők egybehangzan azt állítják, hogy az országos bírósági hivatalnak is volt beleszólása. Ezt egyébként szinte most előjöttem egy olyan, amire
értem, de most alapvetően
el akarjuk deríteni.
Én nem fontos hiszek, összefüggések,
nem hiszek, de hogy nem sem a Fidesznek, sem a
Tisztának. Most, hanem egy potenciális parlamenti, következő parlamenti mandátummal is rendelkező pártot, aki, még egyszer mondom, lehet a mérleg nyelve kormányalakításnál.
Lehet, és mi
a Tisza,
mi fogjuk.
Vagy a Fidesz kormányzása kívánatosabb ahhoz, hogy legyen non-profit végrehajtás Magyarországon.
Egyik sem, és ez nem csak erre vonatkozik, gazdaságpolitikailag, és minden, mondom, úgy, hogy mi kikényszerítjük. Tehát a Mi Hazánk mozgalmat kell megerősíteni a választóknak, hogy mi ki tudjuk kényszeríteni, hogy megtisztítsuk a végre Magyarországot ettől a mocskos maffiától. Egyedül mi vagyunk azok, akik hitelesen ezt évek óta képviseljük, nem voltunk semmilyen módon érintve, sem családtagjaink által, sem mint a Fidesz, aki nyakig benne volt ebbe a most derítjük föl, hogy nyakig benne volt, sőt irányították ezt a végrehajtó maffiát. Mi vagyunk egyedül, akik ezt üldözzük. Ezért vagyunk mi a garancia arra, hogy például ezt az ügyet is meg tudjuk oldani. Ehhez mi kell? Az, hogy minél erősebbek legyünk, és akkor most válaszolok az ön kérdésére matematikailag. Tehát ami az én jóslatom, és majd kérje rajtam számon a 7 hónap múlva választások után.
Már másod itt várjuk a stúdióban.
Beszoktak jönni az ilyen politikai jóslataim. 3 párti lesz a következő parlament. Egyedül a DK az, aki még talán billeghet, de szerintem messze van most a bejutástól. Én egy 3 párti parlamentre készülök. A 3 párti parlament azt jelenti, hogy igen, elképzelhető, hogy relatíve kiegyenlített viszonyok lesznek a parlamentben, és a Mi Hazánk mozgalom egy megnövekedett frakcióval, egy megnövekedett erővel, erre készülünk. Igazából mi a kampány rakétáinkat éppen most kezdjük begyújtani, és most is elég stabilan, elég jól állunk. Nyilván nem a medián közönkutatásaiból kell kiindulni, de mondjuk az időközi választás eredményekből ki lehet. Ugye 20%-ot, közel 20%-ot ért el Dúró Dóra januárban a Tolna vármegyei időközi választásokon. Most Gyömrőn Kisberg-Szabolcssal meg akarjuk nyerni a polgármester választást, szerintem még arra is van esélyünk, nagyjából 2 hét múlva, de szerintem nagyon jól állunk. Mi jelentettük be először önállóan a 106 képviselőjelöltünket, és akkor itt is hagy szögezzem le, senki a vára nem lépünk vissza, sem a Fidesz, sem a Tisza, mi csak következetesen a saját elveinket fogjuk képviselni.
Világos. De hogyha bekerülnek a parlamentbe, bocsásson meg,
igen?
Bekerülnek a parlamentbe, ott valakinek kormányt kell alakítani, meg kell nevezni a miniszterelnököt. Simán lehet, hogy kisebbségi kormány lesz, simán lehet, hogy nem mennek be senkivel koalícióba. A kérdés akkor is fenn fog állni. Akár Orbán Viktort, akár Magyar Pétert, a Mi Hazánk frakciója meg fogja szavazni miniszterelnöknek, vagy sem?
Hát én azt gondolom, hogy nem kell, hogy megszavazzuk.
Most de nekem akkor ez tudnak kormányt alakítani.
Akkor ez lesz. Egyébként is azt gondolom, hogyha kormányt alakít.
De várj, bocsánat, ez fontos. Hogyha azt mondja, hogyha önök lennének a mérleg nyelve, csak az önök szavazataival lenne meg, akár a Fidesznek, akár a Tiszának a többsége ahhoz, hogy kormányt tudjon megnevezni, miniszterelnököt elfogadtatni a parlamenttel, akkor inkább nem szavazzák meg egyiket sem?
Rengeteg dologtól függ. Például,
amit... Ez egy nagyon egyszerű kérdés. Megszavazzák-e vagy sem?
Nem, ezt erre nem tudok most válaszolni. Azért nem tudok önnek válaszolni, mert például Pest vármegyében, amikor kialakult ez a helyzet, akkor ott azt mondtuk, hogy a működő képességet bizonyos feltételekkel tudjuk fenntartani, és ott például megszavaztuk a közgyűlés elnökét, de ehhez először kőkemény tárgyalások következnek. Tehát látni kell azt, és ugye mi nem készülünk koalícióra, tehát nem akarunk koalíciós partnerek lenni.
Tárgyalástól teszik
világosra. Nekünk, mi miért politizálunk? Önmagunkért? Én nem akarok Orbánitól, vagy Magyar Péterrel lenni.
Való együttműködést, mert elzárkóztak attól függetlenül, hogy lett-e volna bármifajta tárgyalás. Tehát azt mondja, hogy
a Fidesz-szel sem működünk együtt, a Fidesz-szel sem
az eredményeket,
együtt.
És utána egy adott esetben kormányalakító tárgyalásra mindkét irányba nyitottak?
Természetesen az a dolgunk, hát ez a demokráciának a dolga, hogy le kell ülnünk. Tehát mind a 3 párt vezetőnek le kell majd ülnie.
Tehát ki nem zárják azt, hogy megszavaznák akár Magyar Pétert, akár Orbán Viktor.
Nagyon egyszerű. Nem zárhatok ki ilyet, igen. Egyiket sem zárhatom ki. Nézze, én nyílt lapokkal játszom. Nekünk van egy programunk, a mi politizálásunk nem Toroszkai Lászlóról szól, tehát nem az a lényeg, hogy nekem vagy bárkinek az elnökségben milyen pozíciója van, hanem ugye az idei majálisunkon megneveztük azt a 3 pontot, most október 23-án fogjuk a következő 3-at, és most már ugye felgyorsítva a választás, úgy folyamatosan a programunk, ugye ami a továbbfejlesztett korábbi programunk, tehát nekünk már van programunk, a Virat program 2.0-át fogjuk bemutatni.
Ami továbbra, és addig egyébként ez továbbra is irányadó.
Melyik a mostani programunk?
Igen.
Hát irányadó, de most dolgozunk azért ennek a továbbfejlesztésén. És ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi megjelöltük, megneveztük azokat az ügyeket a majálison, és ezt fogjuk végig, lesz ilyen, jó pár ilyen pontunk lesz, aminek a teljesítése a fontos számunkra, nem az, hogy mi milyen pozícióban vagyunk. És végre szóljon már arról a politika, tudom, hogy ez most unortodox, meg nem divatos, mert sokkal izgalmasabb Magyar Péter nemi életét megismerni ebben a kampányban, vagy az, hogy Orbán Viktor hogyan alszik a Wizzer fapados járatán. De nem erről kéne, hogy szóljon a politika, arról kéne, hogy szóljon a politika, hogy melyek azok az ügyek, amit meg tudunk valósítani. Az országgyűlésnek erről kellene. Tudom, hogy most azért majd kapok hideget, meleget, jaj, miket beszélek, hogy leülnék tárgyalni Orbán Viktor vagy Magyar Péterre. Hát ha ez a választók döntés, akkor le kell ülni, persze, egy parlament megalakulásakor.
Ez most melyek lesznek ezek a pontjaink? Akkor egy pozíciójától, tehát akkor azt mondja, hogy nem zárja ki azt, hogy akár a Tiszával, akár a Fidesszel folytatnának tárgyalásokat, esetleges kormányalakítás szempontjából.
Hát igen, de nem akarunk, tehát mi nem készülünk koalíció, nem arról kell tárgyalni, hogy vannak a programpontjaink.
Van más esélyük érdemben hatalmat gyakorolni?
Hát persze, hogyha a választópolgárok úgy döntenek, hogy például mi vagyunk a mérleg nyelve. És mi azt fogjuk tenni, hogy mi nem árulunk zsákba macskát. Tehát mi leírjuk, hogy melyek ezek a pontok, amelynek teljesülése esetén, és innentől kezdve teljesen mindegy, hogy kiről beszélünk, teljesülése esetén egy működő képességet tudunk fenntartani az országgyűlésben. Ha nem, akkor új választások lesznek. Érti? Tehát ez ennyire nagyon egyszerű. És ezek a pontok a lényeg, hogy végre koncentráljunk már arra, amiről a politikának szólni kellene, hogy hogyan tudunk egy jobb életet Magyarországon teremteni, hogyan tudjuk Magyarországot megmenteni, a magyarságot gyarapodó pályára állítani. Erről kellene szóljon a politika.
Na akkor beszélgessünk erről, ez egy fontos
kérdés. Megjelöltük magyar korrupciós ügyészség. Tehát a korrupciót első helyen megjelöltük. Hát azért szerintem, ha három pártot nézzük, akkor messze mi állunk a legjobban a korrupció felszámolásával kapcsolatban a leghitelesebbeknek. Nincsenek korrupciós botrányaink, nincsenek eltitkolt több százmilliós bankszámláink, meg részvénypaketteink. Mi nem voltunk nyakig a fideszes korrupcióban, mint akár a Fidesz, akár a Tisza vezetői. Polgármesterek voltunk ilyen három cikluson keresztül, soha a gyanú árnyéka nem vetődött ránk.
Veszünk a programjukról, mert
az első programpont a magyar korrupciós ügyészségén csak abban hiszek, ezt mi dolgoztuk ki, nagyon büszke vagyok rá, a csapatunkra, hogy az egyetlen olyan működőképes modell, ami egy magyar újítás, az Orbán Viktor nem értette meg, amikor a parlamentben erről vitatkoztam, ami tényleg garantálhatná azt, hogy minimalizálni lehetne legalábbis a korrupciót. És ugye ez a, mert ugye mit kínálnak a többiek?
Szeretném, hogyha a programjáról tudnánk beszélgetni a Mi Hazánknak. Ez egy fontos kérdés. Ugye szokta kritizálni Magyar Pétert azzal kapcsolatban, hogy szatellitpártozza önöket, számos számot hozott arra vonatkozóan, hogy hányszor szavaztak valójában együtt ellenzéki pártokkal, és hányszor a Fidesz-szel. Most ebben nem akarok hosszan belemenni. Amiben igazából bele akarok menni, az, hogy van ez a visszatérő vád, hogy igen csak kesztyűs kézzel bánik a Mi Hazánkkal a fideszes nyilvánosság, a fideszes propaganda. Ugye sokszor szokták ezt a tavalyi pamfletet, vagy nem tudom, szórólapot mutatni, igen, mint ami egy ilyen lejáratás kísérlet volt önökkel szemben, de igazából ezen túlmenően más nem igazán találtunk. És ez azért érdekes, mert a Viradat programnak ez egy 100 oldalas anyag, most csak egy rövid részletét nyomtattuk ki, kifejezetten az adópolitikájában arról írnak, hogy, és idézem önöket, az igazságosabb közterviselés érdekében bevezetjük a többkulcsos személyi jövedelem adórendszert. Tehát önök már 22-ben elköteleződtek amellett, amitől Magyar Péter nem csak hogy elzárkózik, hanem nem is kíván ilyesmit bevezetni. Most mégis ezzel támadja őt a Fidesz, és aztról beszél, hogy Tisza adót készül bevezetni kormányra kerülés esetén. Nem beszélnek az elmúlt három évben Mi Hazánk adóról, miközben ugyanúgy támadhatnák önöket is, hiszen önöknek ráadásul még a programjában is szerepel a többkulcsos személyi jövedelem adó bevezetése. Miért bánik önökkel kesztyűs kézzel a Fidesz propaganda?
Erre nagyon-nagyon-nagyon sok választ kéne adnom. Egyrészt erre a konkrét adózási ügyre is azért hagy válaszoljak. Ez a vita, ami most a Fidesz és a Tisza között van, valójában ez nem az egykulcsos vagy többkulcsos adórendszerről szól, azért ezt ne értsük félre. Ez arról szól, hogy a Fidesz végre talált egy olyan felvételt, ahol Tar Zoltán, a Tisza egyik vezetője azt mondja, hogy átverjük a választókat, mert most nem mondhatjuk el, hogy milyen adóemelést akarunk majd a választások után. Tehát szerintem ez az érdekes a Fidesznek, ezzel tudja támadni a Tiszát. Nem azzal, hogy mi az adópolitika, ez nem érdekli a Fidesz. Egyébként meg kiállok a közteherviselés mellett továbbra is, tehát ugye most lehet, hogy módosítunk majd több ponton a Viradat programon, de én személy szerint egyébként ezt a vitát az adószakértőkkel még le fogjuk folytatni. Én a több kulcsos adó bevezetésnek vagyok hívva, de nem úgy, ahogy egyébként azt a Fidesz mondja, hogy itt a 400 000 forint fölötti jövedelmeket már agyon kell adóztatni, nem, hanem kifejezetten ugye nekünk a majálison megnevezett ilyen nagyon fontos sarkatos pontunk, az pont az oligarha adó volt, amiben most ugye a Tisza párt szintén fölzárkózott, és ugye ezt csak azért mondtam, amikor azt mondták, hogy 5 milliárd forinti vagyonokat akarják megadóztatni, tehát kifejezett az oligarchákra vonatkozóan tartjuk azt tűrhetetlennek, hogy Magyarországon tényleg az oligarcháknak kedvez az adórendszer, az oligarcháknak kedvez a támogatási rendszer, miközben a fogyasztást és egyszerűen a dolgozó magyarokat és a KKV szektort sanyargatják. Ezen dolgozunk most, és én azért nem akarok ebben most részletesen belemenni, mert ez nincs egyelőre eldöntve. Hagy tegyük meg azt, hogy október végén, ugye, amikor bemutatjuk a programunkat, akkor térünk erre vissza rá. Én nagyon szívesen belemegyek a részletekbe.
És örömmel várjuk a stúdióban.
Egyelőre szerintem az is elég korrekt, hogy én elmondtam azt a véleményt, amire egyelőre van vita az elnökségen belül is, nem mindenki támogatja akár a több kulcsos adórendszert. Én elmondtam a saját véleményemet. Ilyen szempontból az is egy bátor húzás lehet, hogy leszidnak majd az elnökségi tagok, de én ezt merem vállalni. Most ugye mind a ketten elhatárolódtak már a Tisza is, meg a Fidesz is ettől. Szerintem meg a közterviselés érdekében igenis elő kell venni a több kulcsos adórendszert. De nem erről szól az ügy. Tehát ezért fölösleges most az adópolitikáról. Beszéljünk, mert tényleg önnek igazából a mi programunkról kéne beszélni. A kérdésére szeretnék válaszolni. Talált a Fidesz egy fogást a Tiszán, és most erre használja föl, aminek a fő üzenete nem az adópolitika, hanem az, hogy Tar Zoltán azt mondta, hogy a választások után más fognak tenni, ugye most nem mondhatják el, hogy mire készülnek. Ez valóban szerintem érdekes. Na ilyeneket például a Mi Hazánknál nálam nem találnak, mert én következetesen kitartok az elveim mellett. Tehát nem tudnak ilyet találni, hogy 5 évvel ezelőtt olyat mondtam, amivel engem most politikailag meg tudnak semmisíteni. Még Magyar Péterről nagyon sok ilyen felvétel van, amikor elmondja pár évvel ezelőtt, hogy a Fidesz gazdaságpolitikája és működés és a politikája milyen fantasztikus. Orbán Viktorról ott van 2022 júliusában elmondja, hogy Ukrajnát föl kell venni az Európai Unióban, támogatja az uniós csatlakozást, most meg a leghangosabban ellenzi az uniós csatlakozást. Ilyenek nálam nincsenek, én 22-ben is elleneztem Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Egyrészt nincsenek, szerintem nincs annyi fogás rajtunk, egészen biztosan, nincsenek korrupciós ügyeink, nem lehet a bennfentes kereskedelem gyanúját sem fölvetni. Engem, hogyha videóztak diszkóban, én még ezért nem vertem meg a honpolgárt, a szavazópolgárt, vagy nem csavartam ki a kezéből a telefont és dobtam bele a Dunába. Hát azért ezek fontos dolgok szerintem.
De vannak más dolgok, amik fölmerülnek önnel kapcsolatban,
következetesek vagyunk, de nagyon fontos a kérdésére válaszom. Egyrészt a Fidesz, amikor nagy bajban van, lásd a múltkori választások, akkor az egész országot aljas módon úgy, hogy nem írja rá, hogy ezt ők voltak, szilárd meggyőződésünk, hogy ők voltak. Nekik van egyébként erre, hát a terjesztő hálózatuk.
Bizonyítani ezt nem van.
Nem tudom bizonyítani, de biztos vagyok benne, hogy nem az akkor még létre se jött Tiszapárt, éppen csak szárnyait bontogató Tiszapárt tudott egy országos szórást és szóró cégekkel egy ilyen lejárató szórólapot. Ez biztos, hogy a Fidesz csinálta ellenünk. Tehát egyrészt nem igaz, hogy nincs lejáratás ellenünk, de nagyon fontos, a Fidesz, és minden kutatás ezt mutatja, a Fidesznek rengeteg olyan szavazója van, egyébként a Mi Hazánknak is, ahol másodlagos preferenciát, párpreferenciát tekintve a Mi Hazánkkal szimpatizálnak. Ha a Fidesz elkezdene ordinári mocskos hazugságokkal minket támadni, és azt mondtam, alap meg nincs, hogy támadjon, de mocskos hazugságot persze lehet rólunk is állítani, aminek semmi alapja, azért a Magyar Péteres ügyeknél vannak alapok, tehát nem lehet mondani, hogy a diszkóban nem volt semmi. Azt is persze a Fidesz kiszínezte, biztos sok minden hazugság volt a Fidesz közeli médiában, de azért ott van egy büntető, hogy nincsenek ilyenek, de hogyha elkezdene ordinári dolgokat állítani rólunk, ugye azért a Fidesztől ez nem áll távol. Tehát
eddig legalábbis nem érte az eszközel, miközben az összes politikai ellenfelé folyamatosan
engem mondták, hogy miért nem vagyok rajta azon a ugye, kommentelők írták, hogy én miért nem kerültem fel az óriás plakátra. Én hogy kerülnék föl? Hát nem ültem be a globalista frakcióba, Ursula von der Leyen frakciójában, mint Magyar Péterék, Zelenszkijjel nem akarok pacsizni, mint ők, hát én eléggé szemben állok Zelenszkijjel, a globalistákkal Brüsszele, nem tud föltenni, azért ennyire nem lehet az embereket hülyének nézni, de még egyszer mondom, kontraproduktív lenne a nyilvános, ilyen módon nyilvános és direkt támadás a Fidesz részéről, ennél azért okosabbak ott a stratégiák. Mit csinálnak helyette, fontos, ez nehogy ez így maradjon, ilyen lejárató szórólapokat, amihez nem adják a nevüket, tehát egyrészt csinálják.
Mondom, hogy egyszer nem tudjuk, hogy ők csinálták.
Bocsánat, biztos, hogy ők voltak szerintem, de persze nincs rá bizonyítékom, legalábbis direkt bizonyítékom, csak közvetett, de ami szerintem sokkal fontosabb, és erre viszont van bizonyíték, hogy ők a totális elhallgatást választják. Ha megnézi, azért mondtam, van rá bizonyíték, megnézi a médiahatóság honlapját, akkor azt fogja látni, hogy a TV2 és RTL Klub, ami igazán számít a televíziós adásban Magyarországon, hiszen azt nézik a legtöbben, az összes többi TV sehol nincsen mögöttük, nulla a Mi Hazánk mozgalom megjelenése. Totális elhallgatás van, és minket még sújt a metacenzúra, még a Facebook a legfontosabb a választások szempontjából, 7-8 millió magyar felhasználója van, totális cenzúra ér minket, és tudja mi a helyzet? Pont a Magyar Péter jelenségre a legjobb példa. A politikában sokszor a negatív reklám is jó. Az elhallgatás az mindig rossz.
Ugye a 21. Kutatóközpontnak volt augusztus végén egy olyan kutatás, amiben azt lehetett látni, valamelyen ön is utalt, hogy a másodlagos párt preferenciák tekintetében a Fidesznél hatalmas tartalékuk van. Ugye a Fidesz szavazók 27%-a szavazna akár a Mi Hazánkra, ha nem indulna a Fidesz a választáskon, most ez az arány a Tiszánál mindössze 7%. És nekem nagyon érdekel, hogy feltehetően mondjuk a Fidesz iránt érdeklődő radikálisabb szavazókat tervezhetik esetlegesen megszólítani. És nekem nagyon érdekel, hogy 2023. augusztusában tartottak egy tüntetést a Menyige utcánál. Az ottani börtönnél, amelyet akkor az X-en úgy harangozott be, idézem önt, vonjuk ki a társadalomból a gyilkosokat és a többszörösen visszaeső erőszakos bűnözőket, a beszédében cigánybűnözésről beszélt, és arról, hogy a, idézem önt, végső megoldás akkor jön majd el, amikor a Mi Hazánk kormányra kerül. Mit kell érteni itt végső megoldás alatt?
Hát az, hogy azt kell érteni alatt, hogy megoldjuk természetesen a problémát. Tudom, hogy mire
hát a történeti konnektációját ismeri ennek a szónak és kifejezésnek.
Igen.
Felteszem, nem véletlenül használta.
De véletlenül, tehát ez most nem erre utal, de arra, hogy megoldjuk a problémát, arra igen, tehát csak arra utalt, azért mindenben ne lássuk bele azokat a dolgokat, amik nincsenek benne. Arra, hogy meg kell oldani ezt a problémát, éppen holnap, délután 3 órakor Szolnokon vonulunk fel, és a kormányhivatalhoz megyünk. Nagyon jó példája az, ami Szolnokon történik, bár sajnos az utóbbi hetekben, hónapokban, mintha újra kezdene elszabadulni a pokol. Nyilván ennek gazdasági egyéb okai is lehetnek, de az egész országban most olyan hírek jönnek, Miskén 22 hónapos gyereket vertek agyon, Szolnokon elszabadult a pokol, egyébként, ha már szóba hozta, igen, egy cigány családról van szó, ugye mi arról van kérdésük, hogy mi kimondjuk az igazságot, nem félünk az igazság kimondásáról, teszem hozzá, vannak nagyon sok tisztességes, normális dolgozó cigány emberrel találkozunk, vannak szavazóink, Mi Hazánk szavazók jönnek oda hozzánk a standjainkhoz.
De itt azért ez fontos, hogy ön egy politikai, történelmileg tájékozott ember.
Ne értsen félre.
Messze az átlag fölött tájékozott. Pontosan tudja, hogy végső megoldásnak milyen történelmi előzményei vannak. Éppen ezért szeretném, hogyha egyértelműen válaszolna, ha Mi Hazánk akár külső támogatóként bármilyen szempontból szerepet játszott egy következő kormány megalakulásánál, kell-e félnie a Mi Hazánk hatalmától a cigányoknak Magyarországon?
Nem.
Semmifajta etnikai alapú megkülönböztetés,
senkinek.
Hátrányos helyzetbe hozatal.
Senkinek. A bőrszíne, nemre, fajra, szexuális irányultságra, bármire tekintettel senkinek félnivalója nincsen. Akinek viszont rettegnie kell, azok a bűnözők, azok, akik ellen holnap fölvonulunk délután 3 órakor Szolnok belvárosában, nekik rettegniük kell, mert őket ki akarjuk vonni a társadalomból.
És azt továbbra is fenntartja, hogy a bűnözésnek van etnikai megalapozottsága, vagy illúziója?
Igen. Nem tudjuk felszámolni anélkül, hogyha az igazságot nem mondjuk ki. Ugye ennek nagyon egyszerű oka van, hosszú-hosszú évek óta beszélünk ugye erről is, tehát itt sincs probléma, tehát következetesek vagyunk. A magyar kriminológiában ugye ön is tudja, hogy egészen ugye a 90-es évek elejéig a elsikasztott rendszerváltozásig. Ez egy kriminológiai szakkifejezés volt, a cigány bűnözés, de én azt is elmondtam már évekkel ezelőtt, persze ezért is volt, hogy kaptam hideget, meleget, de hát én ezt vállalom, hogy én őszintén azt gondolom, hogy el lehet hagyni ezt a szót. Tehát ha valakit konkrét a cigány bűnözés szó zavar, ebben nem értünk egyet mi sem, akár az elnökségben sem, de ez így van rendjén. Tehát nekünk tényleg van egy igazi elnökségünk, ahol demokratikus vitáink vannak. Hát azt el tudja képzelni, Novák előddel is milyen vitákat le tudunk folytatni. De szerintem ez rendben van. Láttam én olyan pártelnököt, sőt, csak ilyen pártelnököt láttam, akik nem akarnak ilyen elnökséget, ahol ilyen bólogató Jánosok kellnek. Én ültem már ilyen elnökségben, volt ilyen pártelnök, na mindegy, hagyjuk. Mi nekünk tényleg vannak komoly vitáink és érdemi vitáink, és szerintem ez nagyon jó egy pártnak, szerintem ez egy sikerünk egyik.
De hogyha az önök meggyőződése szerint van etnikai meghatározottsága.
De ezt akartam mondani, de így van. Tehát a szót elhagyhatjuk, de az ügyet nem.
Most egy pillanatra, hogy ezt egyébként tudományosan nem támasztja alá semmi, de értem, ez a politikai állás, mondjuk engem az érdekelne, hogy akkor mi fogja megakadályozni önöket abban, hogy mondjuk a büntető törvénykönyvet ennek a meggyőződésüknek a szellemében módosítsák.
Hát mondjuk egy rendes alkotmány, tehát ez nem kérdés, nyilván demokráciát szeretnénk, nyilván olyan alkotmányt szeretnénk, mondjuk én egy történeti alkotmányt szeretnék, továbbra sincsen.
Azért, hogy ez a meggyőződésük, akkor miért nem változtatnak meg ez szerint a BTK-t?
De hát várjon egy picit, tehát olyat nem is lehet egyébként beletenni a BTK-ba, de én nem tartanám szerencsésnek, főleg nem tartom szükségesnek, hogy például azt beletegyük, hogy nem tudom, cigánybűnözés. Nekem erre nincsen szükségem, de arra igen, hogy például úgy módosítsuk, egyébként ez nem feltétlenül a BTK-t kell módosítani, hogy például Magyarországon legalább annyi legyen, mint az Amerikai Egyesült Államokban, ahol ki lehet mondani a bőrszint. nem csak bűnözőknél amúgy, de nálunk nem lehet kimondani bűnözőknél sem. Amerikában ki lehet mondani, hogy fehér, fekete, latinó, bármit ki lehet mondani. Nálunk nem lehet kimondani, ha már ugye Amerikát szokták demokrácia példaként emlegetni. Én ezzel is egyet tudok érteni, és azért kell, mert ugyan ön az előbb úgy fogalmazott, hogy tudományosan nincsen alátámasztva, az, hogy nekem rendőri vezetők és nyomozók, akik ezzel foglalkoznak, rendszeresen elmondják, elmondták, ugye ezt is nagyon sokszor, ez évekkel ezelőtt, még polgármester voltam, akkor rendőri vezetőkkel leültünk a polgármester irodámban, és elmondták, hogy igenis vannak etnikum specifikus bűncselekmény formák, akkor mondták nekem, hogy például az unokázás egy ilyen, ugye amikor időseket vernek át, tehát nem igaz, hogy nincsenek,
azt mondta 100%-ban. Sajnálatos módon a Magyarországon rendőrség annyira impotens, hogy az igazán komoly bűncselekményekhez semmifajta hozzászagolása nincsen, hiszen nyilvánvalóan ebben az országban alapvetően a legfelsőbb szinteken zajlik olyan például az ön által is emlegetett
bűnözési
formák, amelyekhez hát láthatóan a rendőrségnek sajnos hozzászagolni valója nem nagyon van. Egy másik témát szeretnék behozni. Következő,
bocsánat.
Azt, hogyha bárki náci pártként hivatkozik maga önökre, és ezt komolyan sérelmezik, hogy ebben nem méltányos önökkel a magyar nyilvánosság. Ha ezt elfogadjuk alapvetésnek, akkor engem nagyon érdekelne az, hogy amikor LMBTQP szó összetételt használnak, amelyben a pedofiliát szexuális orientációként állítják be a leszbikus, biszex, meleg és más szexuális orientációk mellé, és ezt egyébként maguk a szexuális kisebbségekért küzdő szervezetek következetesen elutasítják. Tehát azt állítják magukról, hogy ők nem képviselik a pedofiliát, nem küzdenek a pedofilok jogegyenlőségért. Akkor nem érzi azt, hogy valójában pont azt a méltánytalanságot gyakorolják ezekkel a szervezetekkel, amelyet maguk számára egyébként követelnek adott esetben joggal?
Arra szerettem volna lecsapni az előbb, hogy pont amivel befejezte, ugye, hogy a rendőrök a fehér galléros bűnözés, a politikus bűnözők ellen nem lépnek fel eredményesen. Nagyon jó példa volt, egyetértek, bár nem a rendőrök tehetnek erről, ez mondjuk ügyész, főügyészség máshol dől ez el talán, de egy nagyon fontos dolgot szeretem volna, csak egy mondat, hogy attól, mert azt mondjuk, hogy politikus bűnözés, attól nem minden politikus bűnöző és korrupt, mi például nem vagyunk azok. Attól, hogyha valaki azt mondja, hogy cigány bűnözés, nem jelenti azt, hogy minden cigány bűnöző, de még egyszer mondom, én elhagyhatom ezt a szót. Az ügyet nem akarom elhagyni. Én el is hagyom, nem sűrűn mondom. De én az ügyet nem akarom elhagyni, az ügyet meg kell oldani, hogy mindannyiunk magyarok és cigányok élete is jobb legyen. Hát a cigány bűnözése már itt tartunk, első számú elszenvedői áldozatai szintén cigányok. Hát a cigány telepeken, őket viszik el prostituáltnak Magyarországon vagy külföldre, nekik árulják a kristályt, a drogokat, hát ők az első áldozatai ennek. És ezért van, amit mondtam önnek, hogy bár kőkeményen, keményen, és kapunk rengeteg halálos fenyegetést ilyen bűnözői köröktől, is elég hosszú a sor az én esetemben, de azzal, hogy kimondjuk ezeket az igazságokat, és oda jönnek hozzánk azok az egyszerű, agyongyötört cigány emberek, és azt mondják, hogy végre valaki ezt kimondja, és meg akarja oldani, magukra fogunk szavazni. Tehát nem lehet így leegyszerűsíteni, okay, hogy ez most cigányok ellen van.
Elnök úr,
ennyit szeretném csak azért hozzátenni, de a probléma az valós.
Az ön meghatározás tekintetében méltányosságot követelnek maguknak, akkor ezt még nem tudják megadni más számára is, aki adott esetben lehet, hogy politikai vitában áll önökkel, de határozottan tagadja azt, amivel önök vádolják őket.
Akkor az előbb ugye a szexuális kisebbségekre utalt, ugye, LMBTQ.
Amik közé senki nem sorolja be a pedofiliát.
Pedofiliát. Ugye az egy olyan vita, ezt már sokat lefolytattuk, szerintem már mi is talán korábban vitatkoztunk erről, hogy volt több olyan tanulmány, tudom, hogy ezt nyilván az önök oldaláról többen ilyenkor újságírók, vagy éppen jogvédő szervezetek vitatják, de én nagyon szívesen elhozom, most ezzel nem készültem, mert ez jelenleg nálam nem egy aktuális probléma, nem hoztam el magam ezt a tanulmányt, de nagyon szívesen elhozom.
Mindenképpen kérjük.
Amerikai szexológus az egyik leghíresebb, most nagyon adna nekem időt, gondolkodnék a nevén, hogy eszembe jusson, de a tanulmányt már jó párszor elolvastam, mert sokat vitatkoztunk ezen, egy nagyon széleskörű adatgyűjtés, nagyon komoly kutatás, nem szélső jobb oldalának nevezett szexológusról, hanem egy abszolút tudományos körökben elfogadott szexuális tanulmányról beszélünk, ahol az volt és az látszódott, hogy a pedofil bűncselekmények, a pedofil bűnelkövetők esetében felülreprezentált, tehát magasabb az aránya az azonos nemükhöz vonzódóknak,
mint a társadalomon belül. És tényleg szívesen meg is
van egy ilyen, és én elhozom.
A kérdésem ez, a kérdés az volt, hogyha mondjuk valaki a 2023-as beszédére, a Venyigei börtönöti beszédére ránéz, ahol a cigányokkal összefüggésben a végső megoldásról beszélt, nyugodtan mondhatja azt magukra, hogy önök egy virtili náci párt. Önök nyilván ezt vitatják, és fönntartják azt a jogukat, hogy az önmeghatározásban hadd számítson a saját szavuk. ha ezt elfogadjuk egy jogos követelésnek, akkor kérdezem én, hogy azok a szervezetek, akik váltig tagadják, hogy bármilyen szempontból a pedofiliát reklámoznák, elfogadnák, legitimnek tekintenék, és szeretnék a jogegyenlőséget a pedofilok számára kiterjeszteni, szóval ők ezt tagadják, akkor miért nem lehet tőlük ezt elfogadni? Miért nem lehet azt a jó szeműséget gyakorolni az irányukba, hogy magukkal szemben megkövetelnek?
Én bármikor leülök, és beszélgessünk erről, de szerintem ez most egy abszolút tévút. Hát én már azzal elfogadom, hogy azt mondom, hogy LMBTQ. Én mindig ezt mondom. És nem azt, mondom, például... nem azt mondom, ahogy a nagyapáink nevezték az azonos nemhez vonzódóakat.
Hát azt mondják, hogy bocsánat,
ez egy nyelvújítás, hát már az is szerintem egy gesztus, de...
Hová kerüld például a Partizánnak LMBTQ P-t mondott a Pride-on?
Hogy?
Hová kerüld a Partizánnak LMBTQ P-t mondott a Pride-on adott interjújában?
Kérdezze meg, nem tudom, hogy a P ebben az esetben pedofilt jelente, kérdezze meg Novák előttől, de még egyszer mondom, szerintem ez egy tévút, a beszélgetést vakvágányra viszi. Beszélhetünk erről, a tanulmányt elküldöm.
Azt mindenképpen küldjem.
Gondolom, hogy Novák előtt erre gondol, hogy van egy ilyen tanulmány.
Ő megerősített, hogy a pedofiliát érti
alatt. Igen, de ugye van egy ilyen tanulmány, ami ezt mutatja, amit az előbb elmondtam, hogy felülreprezentáltak azonos neműköz vonzódóak. De szerintem ez abból a szempontból azért tévút, mert ha leragadunk ennél, akkor beszélünk a gyermekvédelemről, mert szerintem ez fontosabb kérdés, hogy a gyermekeket védjük meg, és a jelenleg, és most tudom, hogy keményen hangzik, de ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy azonos neműhöz vonzódik, vagy nem, bárki, aki a gyerekeket megtámadja, legyen az heteroszexuális, homoszexuális, engem nem érdekel, aki gyerekekre veszélyt jelent, legyen az fideszes, legyen az tiszás, dékás, mi hazánkos, hát több ezer tagunk van, lehet olyan közöttünk, aki nem közénk való, a legkeményebb, legbrutálisabban kell velük leszámolni. Szerintem ez sokkal érdekesebb kérdés, hogy ezt miért nem akarják. Ugye mi kasztrálásról beszélünk, sőt kémiai sebészi, ugye most már világon egyre több helyen beszélnek erről, nyugaton, keleten is, pedofilok esetében erről kellene beszélni, miért csak a mi hazánk akar ilyen keményen a pedofilokkal fellépni, miért lehet az, hogy háromszor, négyszer újra a társadalomra a gyerekek közé kiengednek visszaeső pedofilokat, ezekről kellene beszélni. Arról, hogy a gyermekvédelmi rendszer milyen, hogy a Fidesznek milyen érintettsége van, például az ilyen pedofil bűncselekményekben, a Bicskei ügy után, a kegyelmi botrány után szerintem ez egy legitim kérdés, hogy a Fidesz miért véd akár ilyen figurákat, mint ami ott a kegyelmi ügyben történt, ezekről, hogy a gyermekvédelem miért nem működik jól, ezekről kellene beszélni. Mi folyamatosan találkozunk azokkal az érintettekkel, akik próbálják föltárni ezeket az ügyeket. Itt is élen jártunk, Bicskén is mi tüntettünk először, média oda sem nagyon jött el, de ettől féltem, mi ott voltunk, nekünk tiszta lelkismeretünk, mi mindent elkövetünk ebben az ügyben, és ha mi olyan politikai lehetőséghez jutunk, hogy akár a mérlegnyelveként, ahogy önfogalmazott, rá tudjuk kényszeríteni az akaratunkat a következő kormányra, akkor ezt az egész gyermekvédelmi ügyet meg kell oldani. És ami pedig az LMBTQ kérdést illeti, ott pedig nagyon egyértelmű az álláspontok és az én álláspontom, ezt is elmondtam a parlamenti szószékről vezérszónoklatként. Elég szomorú az, hogy átaludták a éppen bent lézengő képviselők, de egy-két fideszes fölébredt, amikor azt mondtam, hogy amit a Fidesz csinál ezen a területen, az sokszor kontraproduktív. És én nem azért politizálok, nem azért hozok be témákat, hogy az népszerű legyen, és legyen vele szavazatom, mint a Fidesz ebben az ügyben, hanem azért, hogy megoldjam a problémákat. És amit én gondolok, tehát, hogy mit csinált a Fidesz mondjuk ebben az egész ügyben, effektíve...
Bocsánat, csak egy pillanat, még a Pride-hoz muszáj kérdést tenni, mert mi egyébként a Pride-on interjúztunk olyan Mi Hazánk szimpatizánssal, aki kivonult a felvonulásra, és nem a Novák előtt félre ellentüntetéssel tartott. Fölmerült a párton belül bármilyen a diskurzus arról, hogy mondjuk a párt tagságában meghatározó számban lehetnek a Pride-nak támogatói?
Nem, és ezt én kizártnak tartom, hogy meghatározó számban. Ön lehet, hogy talált egy valakit, de hogy ez nem jellemző a mi hazánkosokra, az biztos, sőt, én sem tartom helyesnek a Pride-ot. De mi az, amit csinált a Fidesz? Azt csinált, hogy összehozta a legnagyobb Pride-ot Magyarországon.
Igen.
Ezért mondtam, hogy kontraproduktív. Hát ez nem kontraproduktívás. És én nem ezzel kezdem, erről beszéltem a parlamenti szószéken, amire kifejezetten a fideszesek.
Önök is megszavazták például a Pride tiltását.
Abszolút. De egyet is értünk azzal, hogy nem kell.
Nem.
Hallgasson végig. Akkor is, amikor szavaztunk róla, mi nem tehetünk más, tehát nehogy már félreértsenek, mi nem támogatjuk a Pride-ot. Csak én azt mondtam el ott a szószékről, hogyha a Fidesz ezt komolyan gondolná, és tényleg társadalmi kérdéseket, problémákat akarna megoldani, akkor nem kontraproduktív módon állna hozzá. Tehát szerintem az igazi probléma, a Pride az egy tünet, ami szerintem az igazi probléma az, hogy az érzékenyítést engedte végig a Fidesz. Olyan szinten az igazságügyi minisztériumban voltak azoknak azok a civil szervezetek többek között, akik akár a Pride szervezésében is részt vesznek. Ők pedagógusokat, bírókat, igazságügyi minisztériumi dolgozókat, akár családügyi dolgozókat érzékenyítettek a Fidesz kormányzás alatt. Tehát farizeus a Fidesz, erről beszéltem. Én például kitiltanám ezeket a szervezeteket, nem engedném, hogy érzékenyítsenek gyerekeket. És közben ez ugyanúgy folyt, a Fidesz most hiába mondja.
Ez részben folyik, tehát igazából akkor ebben teljesíti azt, amit követel a kormány, mert hogy ez jelentősen megnehezedett az elmúlt években.
Megnehezedett, de mondom, tehát mi ebben következetesek vagyunk, de nyilván mi ezt nem azzal a jelleggel, hogy ebből most csináljunk ilyen óriási boszorkányüldözéseket, nem ezt tartom helyesnek, hanem azt, hogy tényleg a gyermekeket ettől meg kell védeni, ez ennyire egyszerű.
A nyár elején érdekes folyamatok indultak be a radikális jobboldali színában, amire valószínűleg kevesebb figyelem irányult a fősodratú nyilvánosság felől. Budaházi György élesen bírálta önt, amiért ön szakított a revizionista eszmékkel. Kijelentette, hogy a Mi Hazánk nem szeretne határmódosítást, és ezt ő nem tartja elfogadhatónak. Miért nem vállalható igazából a Mi Hazánk számára ez az álláspont?
Ez ugye megint azt kell, hogy mondjam, hogy ugye kontextusából kiragadott szöveg volt egyéb iránt, azt hiszem 444 cikkére hivatkozott Budaházy György, ez nem egy interjú volt egyébként, de valóban mondtam olyat, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak jelenleg ugye Kárpátaljával kapcsolatban került a szóba, nem a határmódosítás az elsődleges célja, ez valóban így van, de én ugyanezt mondtam 20 évvel ezelőtt a 64 Vármegy Ifjúsági Mozgalom elnökeként, Budaházy György nem jól emlékszik, vagy nem jól tudja a múltamat, ami nem véletlen, mert mi nagyon kevés ideig tartoztunk egy szervezetben, ezt nagyon kevesen tudják, azt hiszik, hogy mi végig együtt egy szervezetben voltunk, ez nem igaz, egyébként ő MDF-es volt, ezt szerintem nem sokan tudják Gyuriról, a 90-es években én meg MIÉP-es voltam, tehát eleve nem voltunk akkor sem, és én a 64 Vármegyét alapítottam, ő meg a Magyar Revíziós Mozgalmat, aminek nem volt olyan hosszú története, mint a 64 Vármegyének, de más pályán mozogtunk, valószínűleg a Gyuri erre rosszul emlékszik, ugyanis nekünk akkor is volt például a délvidék vonatkozásában egy délvidéki társnemzeti régió nevű koncepciónk, én azt dolgoztam ki az akkori etnikai alányok alapján, ugye Vajdaság autonóm tartományon belül, tehát akkor is voltak ilyen koncepciók, amikor a 64 Vármegyés voltam, és most elmondtam azt, hogy mi, és erre megvan mindenféle taktikai és minden egyéb okom, hogy Kárpátalja viszonylatában a nemzetközi fórumokon, ugyanis már nem egy civil szervezet vezetője vagyok, hanem egy parlamenti párt elnöke vagyok, nemzetközi szervezetek, Európa Tanács parlamenti közülésnek a tagja vagyok, tehát itt olyan ügyeket fogok csak vinni, nem akarok bohóckodni, ahhoz már öreg vagyok, nem ezért politizálok, ezt is már elmondtam többször, hogy itt bohóckodjak, meg a nemi életről, meg a
világos, de revizionista párt, ami hazánk vagy sem?
Hanem minden magyarnak szerintem ott van a fejében a történelmi Magyarország, és soha nem fogok lemondani erről a gyönyörű szép álomról, a történelmi Magyarországunkról, de jelenleg nekem ebben az előbb felsorolt pozícióban, nemzetközi szervezetekben és a Magyarországgyűlésben egy olyan ügyet kell képviselnem, amivel van arra esélyem, hogy nemzetközi szinten eredményt most elérünk, és fognak vele foglalkozni. Az egy tévedés, és itt akkor hagyj térek rá egy olyan
témára,
bár ön vezeti a műsor, de...
Kívánatosnak tartaná a határrevíziót, ami hazánk vagy sem?
Hát még egyszer mondom, ugyanezt tudom válaszolni. Tehát örökké egy olyan álom maradt számunkra, amire nem vagyunk hajlandóak lemondani, hogy újra a történelmi Magyarország egyben legyen. Nem tudjuk máshogy értelmezni a magyar történelmet, nem tudjuk máshogy értelmezni a magyar irodalmat, de jelenleg én ezt nem tudom követelni. Hát ennek persze lehet ilyen nagyokat mondani, hogy
ez a kérdés, hogy mondják,
követelni,
vagy nem mondják?
Csak nem mondjuk. Hát erre már válaszoltam, nem mondjuk. Van egy konkrét, határozott követelésünk, ez Kárpátalja önrendelkezése, ami arról vonatkozik, amiből még az is lehet, hogy egyszer Kárpátalja egyesült Magyarországgal, de először el kell oda jutni, hogy egyáltalán az 1991-es legitim, törvényes ukrajnai népszavazást érvényesítsük. Az egy világbotrány, minden nemzetközi jogot, törvényt sárba tipornak az ukrán kormányok, hogy a 91-es népszavazást, ahol 80%-os többséggel kimondták kárpátaljai lakói, magyarok, ruszinok, ukránok, románok, stb. Kimondták, hogy Kárpátaljának széles körű rendelkezést akarnak, azon belül pedig Beregszász központa a magyar területi autonómiát, és vérlázító hazárulás, hogy már az Antal kormány és a jelenlegi kormány is nem hajlandó erről a nemzetközi fórumokon beszélni. Nekem ezzel kell oda mennem először, hogy elérjem azt például, hogy a ruszinok mellénk álljanak, mert velük már többséget alkotunk Kárpátalján, és elértem azt, hogy a ruszin világtanács elnökével közösen voltunk konferencián Belgrádban, közösen kitettünk egy közös közleményt, közös fényképpel, hogy együtt küzdünk ennek a célnak a megvalósítása. Ez egy reális cél.
Azt segítsen megérteni, hogy mekkora törés volt ez a mi hazánkon belül, mert például a pártok a budapesti elnöke Vékony Csongor emiatt, a nyilatkozata miatt kilépett.
Hát hivatalosan ezen indokolta, nagyon régóta húzódott már, ő nem találta meg itt a helyét a mi hazánkon belül, de okozott konfliktusokat. De itt van egy óriási tévedés, és talán itt az
haragszik Bódaházira, mert ő azt feltételezi, hogy ön haragszik rá.
Hát nem örülök annak, amit csinált, és nem is nagyon értem. Tehát nem nagyon értem, nekem úgy tűnik, hogy ő alapvetően fideszes lett, vagy fidesz szavazóként viselkedik. Nem nagyon értem, hogy miért a nemzeti, ellenzéki, mi hazánk mozgalmat kell támadnia, hogy miért nem talál hibát mondjuk a Fidesz politikájában. Hát én napestig tudom sorolni, hát a Fidesz beszél Kárpátaljáról? Beszél arról, fölveti a nemzetközi fórumokon, például, amit most mondtam, hogy van egy érvényes, legitim népszavazás, amit ratifikálnia kellene az ukrán parlamentnek, és ezt évtizedek óta nem teszik meg. Ez egy olyan ügy, amivel lehet foglalkozni, és van egy óriási tévedés.
Gyere, azt mondja Budaházi György, hogy a Fidesz soha nem is volt revizionista, tehát tőlük ezt nem várja el?
De még egyszer mondom, hogy a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomnak 2003-ban, 2004-ben egy a mai kárpátai önrendelkezésével tökéletesen megegyező délvidéki társnemzeti régió volt a koncepciója. Tehát én ugyanezt képviseltem, nem tudom, miről beszél Budaházi György. Nekem pontosan ugyanilyen követeléseim voltak 20 évvel ezelőtt is, mert én eredményt akarok elérni.
És itt van egy óriási tévedés. Realista tévedés. Revizionizmus?
Lehet így is mondani, de itt van egy óriási tévedés, és hadd tisztázzam ezt. Azt hiszem, még soha sehol nem került szóba. Budaházi Gyuriék azt feltételezik, ugye ez egész az ebből indult ki, hogy az oroszok, Oroszország, most ugye, hogy Ukrajna, ugye ezért beszélünk Kárpátaljáról, zajlik a Ukrajnában a háború, és ennek a végén egy béketárgyaláson az oroszok majd kiharcolják, hogy visszaadják Kárpátalját a magyaroknak. Ez ebből indul. Tehát amiről most ön kérdez, ez ebből a egyébként téves feltevésből származik. Ezt a magyar nemzeti oldalon most széles körben, mi hazánk, Fidesz szavazó, minden biztos Tisza párt szavazó is vannak, akik magukat abszolút jobb oldalnak, nemzetinek tartják, találkoztam velük, és ezt gondolják. Mind a három pártnak szavazói között vannak ilyen emberek. És ezzel szemben, amikor én egy hónappal ezelőtt elkezdtem konkrétan, most már nem egy hónap, hát ugye a nyáron voltam New Yorkban az ENSZ székházban, ott már átadtam az Interparlamentális Unió elnökeinek ezt a dokumentumot, ami a kárpátaljai népszavazásról szólt, tehát elkezdtem, ahol tehetem, nyilván ez nem sok, mert nem vagyok kormányfő, de amilyen nemzetközi szervezetnek tagja vagyok, ott átadom Európa Tanácsban, és átadom a képviselőknek, hogy terjesszem, hogy tudjanak róla, hogy volt egy ilyen népszavazás, mert sehol senki nem említi meg. És ezzel kapcsolatban van egy óriási tévedés nemzeti körökben jelenleg. Ugyanis most szembesültem azzal, amikor elkezdtem ezeket a dokumentumokat összeállítani, a kárpátai népszavazásról gyűjtöttem hivatalos korabeli dokumentumokat, ezeket elküldtem egy először Orbán Viktornak és Magyar Péternek, hogy fogjunk már össze mi magyarok, és együtt követeljük, hogy érvényesítsék kárpátai önrendelkezésről szóló népszavazást. Egyik sem válaszolt, mind a kettő elutasítja, tehát egyik sem beszél erről, sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter. És amikor gyűjtöttem az anyagot, akkor szembesültem azzal, hogy amikor én 2024 évelején az évértékelőmben azt mondtam, hogy ha Ukrajna államisága megszűnik ugye a háború eredményeképpen, akkor Magyarország, mi legalábbis ezt mondtuk, mi igényt tartunk Kárpátaljára. Na most én ugye ebből csak annyit érzékeltem, hogy ukrán terrorfenyegetést kaptam, abban ugye nyomozás indult, amit azóta lezártak, hogy hát sajnos Ukrajnából jött a fenyegetés, és ott nem találták meg az elkövetőket, jó, valahol a Harkiv környékéről jött, de hát nyilván nem kapták el az elkövetőket, videót is küldtek Simaszban, hogy fognak megölni, meg tudják, hogy merre járok, hol alszom, hol lakom. Én azt hittem, hogy nem is értettem, hogy egy ukrajnai ilyen szélsőséges terrorszervezet, az hogy jutott el az a mondatom, hogy Kárpátaljára igényt tartunk. És kiderült, hogy azért, mert az ukrán és az orosz média ezt nagyon fölkapta, ezt a kijelentésemet, olyannyira, hogy Moszkvában megkérdezték kormányülés után a kormányszóvivőt, Peszkov.
Ezt honnan tudja?
Hogy megírta a nemzetközi sajtó. És most, amikor, ahogy mondtam, nyáron, mielőtt mentem New Yorkba az ENSZ központba, és elkezdtem ezeket a dokumentumokat gyűjtögetni, személyesen, ugye ön is beüti a keresőbe, már mondtam azt a tanulmányt, ezt is szívesen elküldöm, nemzetközi sajtóban és az orosz sajtóban is, de ez egy angol nyelvű volt, lehet, hogy ez pont a Russia Today angol nyelvű oldalán volt, de én nem tudtam erről, hogy az orosz kormányülés után megkérdezték az újságírók Peszkovot, hogy mit szól ahhoz, hogy Torockai László önmagában megdöbbentő, hogy ezt kijelentette Budapesten, és ő azt nyilatkozta, megmondom őszintén, kicsit meg is orroltam, mert ő azt nyilatkozta, hogy kérdezzék meg a szélső jobb oldalt, mi azzal nem foglalkozunk. Tehát tudta, hogy ki vagyok, nagyon megtisztelő, az orosz kormány szója egyből tudta, hogy én ki vagyok, de egyben azt mondta, hogy ez egy szélső jobb oldal, mi ezzel nem foglalkozunk. Hát ezt senki nem tudja a magyar jobb oldalon.
Most már akkor ezek szerint szélesebb is el fog megjutni.
Na most mi az, amit én ezek után tettem? És akkor ez egyébként ön még nem hozta szóba, de kitérhetünk ugye az orosz-ukrán viszonyra is. Mert azzal is szoktak minket vádolni. Ugye a szatellitpártozásról jó sokat beszéltünk, hogy kivel akarunk kormányt alakítani, kivel nem, ezt tisztáztuk. Bár ugye ezzel kapcsolatban is megint azt kell, hogy a Pest vármegyei közülről mit csinálunk, mi akadályoztuk meg a korrupciót, és kinek a szavazataival szavazta meg a fideszes vezetés, hogy megemeljék több millió forinttal a fideszes vezetők fizetését itt Pest vármegyében, a Momentum szavazataival, mert a Mi Hazánk azt sem szavazta meg, a Momentum meg a Tiszába olvad be. Tehát ezek azért nagyon érdekes kérdések, de maradjunk a külpolitikánál. Szóval én most azt kezdtem el, ezt ma mondom el itt először, hónapokkal ezelőtt nem csak ezt a nemzetközi utat kezdtem el, hogy az ENSZ központban osztogattam a világ képviselőjének, az Interparlamentáris Unió, egyébként tanzániai parlament elnökasszonya jelenleg az elnöke, neki is adtam ebből mindenkinek, egyébként nagyon kedvesek voltak, foglalkoznak vele, stb. Hanem tettem egy nagyon fontos lépést, miután szomorúan vettem tudomásul, sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter nem akar kiállni a kárpátaljai népszavazás eredménye mellett, amely egy önrendelkezés biztosítana, és talán ott már lehetne arról tárgyalni, hogy Kárpátaljáról ne vigyenek katonákat egy 1000 kilométerre arrébb zajló háborúba, a frontra, ha lenne ott egy önrendelkezés. Ezek érdekes kérdések, de én azt tettem, hogy több mint egy hónappal ezelőtt fölvettem a kapcsolatot az amerikai, az ukrán és az orosz nagykövetségekkel itt Budapesten. Hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, ez kellene legyen a szuverenista magyar politikának. Ugye mi megalapítottuk az Európai Parlamentben a szuverenista frakciónkat.
Azért muszáj megkérdem, hogy próbálj meg jobban összefoglalni, mert hogy időre megy és el kell engednünk, és szívesen meghallgatnám, de sajnos az idő nem teszi lehetővé. Tehát igazából mit vár el ettől a három nagykövetségtől?
Azt várom el, hogy nyilatkozzanak arról, hogy hajlandóak-e nemzetközi fórumon az ukrajnai rendezés kapcsán felvetni a kárpátaljai népszavazást, hiszen az egész háború a 91-es ugyanerre, az ukrajnai népszavazásra hivatkozik, ami kijelölte a mai Ukrajna határait, a krími autonóm köztársaság státuszát, kijelölte Kárpátalja státuszát és Ukrajna függetlenségét. Ebből egyedül Kárpátaljára vonatkozóan nem ratifikált az ukrán kormány.
Elnök úr, ha lesz bármilyen válasz, akkor mindenképpen jön majd vissza.
De ez fontos, ki az, aki hajlandó ezzel az üggyel foglalkozni, az lehet a barátunk, ez a magyar szuverenista politika. Ez különbözik a Tiszától, különböző, aki beült a globalista frakcióba, és különbözik a Fideszétől is. Tudja, mi történt? Mert ez azért érdekes lehet. Az ukránok nem válaszoltak, ott körülbelül két opcióra készültem, hogy vagy nem válaszolnak, vagy bemegyek és nem jövök ki többet. Körülbelül erre számítottam, amennyi fenyegetést kaptam mindig az ukránoktól. Az amerikaiak azonnal válaszoltak, az amerikaiakkal már találkoztam, talán másfél órát beszélgettünk, ugye ott most nincsen nagykövet, tehát a politikai ügyekért felelős első titkár talán, ha jól emlékszem, a bemutatkozására tárgyalt velem. Nagyon érdekes volt, nagyon érdekfeszítő volt. Ameddig pressman volt a nagykövet, nem mentem volna be, nem akartam volna az amerikai nagykövetséggel találkozni. Nyilván ezt most nagyon sokan itt föl fognak sziszteni, hogy te jóisten Toroszkai mit csinál az amerikai nagykövetségen. Nyilván Trump megválasztásával azért most van egy új helyzet. Nagyon sok mindennel nem értek egyet a republikánusokkal vagy Trumppal, de azért mégiscsak sokkal jobbak, mint a demokraták, és mondjuk a Deep State, ki meri mondani, hogy létezik olyan, hogy Deep State. Ők voltak eddig egyedül, akik... Az oroszoktól legalább annyi válasz jött a titkárságtól, hogy vakáción van a nagykövet úr, ez ugye augusztus elején volt, szeptember első napjában jelentkeznek, most már nem szeptember első napjában vannak, és nem jelentkeztek.
És azt mondta, hogy az amerikaiak alapvetően nem zárkoztak volna el egy ilyen típusú rendelkezéstől?
Hát nem akarom a diplomáciai szabályokat megsérteni, tehát én megkérdeztem a végén, hogy mi az, ami ebből nyilvánosan elmondhatom, mert azért a diplomáciának vannak szabályai. Az, hogyha a dokumentumokat átnyújtom nekik, hiszen most nem vittem magammal a népszavazásra vonatkozó dokumentumokat, bizonyítékokat, stb., hiteles dokumentumokat, akkor ők azt Washingtonba továbbítani fogják, tehát nyilván az amerikai külügyminisztérium számára. Ez egy nagyon pozitív dolog. Rögtön elutasíthattak volna. Az oroszoktól még semmi. És tudja, ez azt jelenti, hogy amióta én a parlamentbe kerültem, hivatalos úton voltam azt hiszem háromszor az Egyesült Államokban, többször voltam az öbölmenti arab országokban, és voltam több helyen. Oroszországban még soha életemben nem jártam, de ha az oroszok azt mondják, hogy érdekel minket ez a kárpátaljai népszavazás, és mi fel fogjuk vetni a béketárgyalásokon jöjjön Moszkvába, hogy a külügyminisztériumnak átadja, el fogok repülni Moszkvába.
Robert Paladino fogadta önt?
Nem, az előbb mondtam, hogy azt hiszem első titkár, politikai ügyeket felelős titkár.
Jó. Adtam
névjegyet, de...
Mindenképpen szeretném, hogyha beszélgetnénk a bűnvadászokról. Igen. Ugye ez az a csoport, ami rendkívül sikeres videókat publikál a YouTube-on, és amely alapvetően úgynevezett önkényes lakásfoglalókat próbál meg kiszorítani azokból az ingatlanokból, amelyekben a tulajdonosok elhívják ezt a csoportot, hogy valamilyen módon lépjenek föl. Na most a legelső videó az ön csatornája jelent meg még a YouTube-on, aztán később került föl a bűnvadászokra. Engem érdekel, hogy önnek személyesen mi a szerepe a bűnvadászok működésében?
Hát azt azért nem mondhatom, hogy producere vagyok, de hogy mondjam, ötletgazda is vagyok abból a szempontból, hogy volt egy olyan gondolatom, azt hiszem, hogy ön azért tudja rólam, hogy fiatalon én újságírónak készültem, de hát a politika, meg polgármesterség, meg sok minden, meg a gazdálkodás aztán elvitt, és végülis a politikában ragadtam. De én szeretem az újságírást, youtuber vagyok, tehát készítek olyan kontenteket, olyan tartalmakat, ami nem feltétlenül pártelnökök szoktak ilyeneket csinálni. Például ugye most Dél-Dakotáról volt egy ilyen dokumentumszerű anyagom, és hát jönnek ilyen gondolataim, hogy néztem azt, hogy a velünk szövetséges Magyar Önvédelmi Mozgalom, aminek miután megválasztották Pirisváros polgármesterével a korábbi vezetőjét, ugye László Attilát, Bartal András lett az új vezető, hogy ő próbálkozott azzal, nem próbálkozott, hanem rengeteg ilyen ügyet végrehajtottak, amikor megkeresték őket olyan magyar tisztességes, becsületes családok, emberek, akiknek elfoglalták illegális lakásfoglalók az ingatlanát, lakását, nem hagyták el, és akkor ők segítettek ugye ezzel a módszerrel, amit itt bemutatunk a bűnvadászoknál, hogy ők lesznek az új bérlők, és beköltöznek az illegális lakásfoglalók mellé, aztán még a lakásfoglaló elhagyja az ingatlan. Ez az ő innovációjuk, ezt ők találták föl. De én amikor megnéztem ezeket a videókat, amiket gyártottak, azt mondtam, hogy ez nem ennyit érdemel. Erről az egész országnak tudnia kellene. Egyrészt, hogy Bartol András, aki egyébként a Mi Hazánk tagja is, és budapesti önkormányzati képviselőnk, hogy a mi hazánkosok ilyen dolgokra képesek. Elvégezzük megint az állam helyett azt, ami az állam dolga lenne, védjük meg a vagyonbiztonságot, a tisztességes emberek biztonságát. És hogy ahhoz, hogy ezt többen megnézzék, ugye ez már az önök szakmája, de mivel ennek készültem, ezért vannak ilyen gondolataim, hogy azt mondtam, hogy ehhez kellene egy jó kis név, kellene egy YouTube sorozat, hogy ne csak így elvétve valahol fölbukkanjon az interneten, legyen egy YouTube csatorna.
Még csak producere volt ennek az egésznek.
Hát azért mondtam, hogy elég fura ilyet mondani, valamilyen szinten ötletadó, igen, adtam ilyen ötleteket, hogy például, sőt, adtunk pénzügyi támogatást arra, hogy vásároljanak egy kis buszt, ugye ez a bűnvadászok feliratú kis busz, mert azt mondtam, hogy...
Azt a Mi Hazánk fizette.
Igen, azt mi fizettük, azt hiszem 7 millió forint volt, és én azt mondtam, hogy ugye ilyen 100 milliós nagyságrendben költenek el a pártok óriás plakátokra. Nem tudom, hogy lesz-e lehetőségünk ebben a kampányban óriás plakát helyeket szerezni, ugye ez nagyon nehéz Magyarországon, át van politizálva. Valamikor sikerült, valamikor nem sikerült. De azt mondtam, hogy 7 millió forintot biztos, hogy megér nekünk, mert ez sokkal nagyobb reklám, mint bármilyen óriás plakát. Azt szeretném mondani, hogy azóta már rég önfenntartó, a Magyar Önvédelmi Mozgalom Egyesületére érkeznek az adományok, sőt már megkérdezte tőlem Bartol András, hogy visszautalhatja a pártnak a 7 millió forintot, mert annyira támogatják az emberek ugye a YouTube csatornán keresztül, óriási tömegek.
Az is biztos, hogy
rendkívül népszerű.
Beletalál az emberek általános igazságérzetébe, és éppen ezért akarom kérdezni erről. Ugye a magyar, tehát maga a bűnvadászok az a Magyar Önvédelmi Mozgalomból nőtt ki.
Igen.
Ön is utalt erre, és ezt ugye László Attila hozta létre még 2014-ben. Na most már a 2022-es választásokra is hivatalosan megállapodtak együttműködésről a Mi Hazánk Mozgalommal. Igen. És a nyáron jelent meg a Szabad Európának egy cikke, amivel a Magyar Önvédelmi Mozgalom frissen távozott tagjai kritizálják a párt és a mozgalom együttműködését. Szakó Tibor azt problematizálta, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom teljesen a Mi Hazánk befolyása alá került, miközben, idézem őt, a párt egyre nyíltabban kokettál a Fidesszel, és Szakó állítása szerint az egyik tagnak, Gönczi Györgynek, ezért kellett távoznia, mert a magyar állam ellen indított pereket korrupció gyanús ügyekben, és ezt nyilván nem hagyhatta a Fidesz, a Mi Hazánknak teszi hozzá, ez már Szakó. Miért kellett távoznia Gönczi Györgynek a mozgalomból?
Hát szerintem nem illik ez egy ilyen beszélgetéshez, ez annyira kreált műbalhé, itt én nem tudom, ki ez az úriember, hát a MÖM tagja, én őket, azért nyilván minden MÖM tagot én nem ismerek, én nem vagyok a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagja, nem tudom, ki a fiatalember, én azonnal fölhívtam, amikor ez a cikk megjelent, Bartal András, megkérdeztem, hogy miről van szó, szóval azt mondta, hogy volt egy személyes konfliktus, valaki kilépett, gondolom ez az úriember, és a Szabad Európa ugye rádió, igen, ami se nem szabad, se nem európai, mert korábban Amerikából finanszírozták, a Deep State-hez sorolom.
Mai napig egy amerikai állami támogatásban.
Igen, egy azért mondtam, hogy nem szabad, de mindig azt szoktam mondani, hogy attól, mert nyíltan vállalják, hát a Megafonról is nyíltan tudjuk, hogy a fideszesek állnak mögötte, attól még ez tény, hogy ezek direkt...
Ezt ön tudja?
Mit?
Hogy fideszesek állnak a Megafon mögött?
Megafon mögött, nincsen élő ember van az országban, aki nem tudja. Szerintem,
mint ahogy,
hát nem foglalkoztam ezzel, de biztos, hogyha nagyon, nagyon szeretném, ugye oknyomozó újságírói énemet elővenni, biztos ki tudnám nyomozni ezt is. Szerintem annyira nem érdekes, mert ezt mindenki tudja az országban. Vagy Fideszhez közeli oligarchák támogatják, maradjunk ennyiben, mint hogy Mészáros Lőrincről mindenki tudja, hogy kicsoda ebben az országban, és hogy lett Magyarország leggazdagabb embere. Ne ilyen csacsiságokról szóljon, komolyan indult ez a beszélgetés, szóval hogy ez egy kreált ügy, ez egy abszolút kreált ügy, a szabad Európa, ami nem szabad és nem európai, Amerikából Deep State, ahogy Donald Trumpék fogalmaznak, finanszírozza, ennek az a dolga, hogy minket besározzon, minden ilyen szuverenista, nemzeti, politikai erőt megpróbálnak lejáratni, de ez nagyon gyenge volt ez a cikk, tehát ez senkinek az inger küszöbét el sem érte, ezért csodálkozom, ön azért sokkal felkészültebb, hogy most ezt így először. Valamilyen személyes ügy volt Bartal Andrásra, nem tudom. Okay. Tehát ez a civil szervezeten belüli valami személyes konfliktus, az, hogy belerakta az újságíró ezt, hogy a Fidesz-szel, meg nem tudom mi, ez egy baromság, azt el tudom képzelni, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalmon belül, és ennek semmilyen alapja nincs, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalmon belül lehet abból a személyi konfliktuson túl, hogy ott lett egy új elnök, az mindig személyi konfliktusokkal jár, ugye László Attila után, de lehet egyébként olyan jellegű konfliktus, én el tudom képzelni, hogy valakinek nem tetszik az, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom ennyire közel került a mi hazánkhoz. Ez egy legitim vita. Tehát ez nem probléma, hogyha erről van egy vita. Valóban abból a szempontból közel került a két szervezet egymáshoz, hogy a jelenlegi elnöke budapesti önkormányzati képviselője a mi hazánknak, ugye később került a mi hazánkba, először volt Magyar Önvédelmi Mozgalom tag. A korábbi elnöke meg Pilisváros polgármester, és most már nyíltan mi hazánkosként vezeti a várost.
Szóval László Attila a Pilis polgármester.
Lehet ilyen konfliktus.
A mi hazánk támogatása, és Bartal András pedig ugye a 15. kerületi önkormányzatban képviselő.
Így van.
Használják a tagjai a politikához ezt a kapcsolatot a mi hazánk és a MÖM között?
Hogy ki használja ugródeszkának?
Használják-e a tagok ugródeszkának a politikába ezt a kapcsolatot a mi hazánk és a MÖM között?
Hát már melyik kik tagok, hát, a mi hazánk, vagy
a önvédelmi mozgalom? A Magyar Önvédelmi Mozgalom.
Nem, hát mi természetszerű szövetségesek vagyunk nagyon-nagyon régóta. Tehát ez egy nagyon régi szövetség. Ez amit a Betyársereggel való szövetség. Tirityán Zsoltot a barátomnak tartom, szinte gyerekkorunk óta ismerjük egymást, egy remek embernek tartom, de ők egy teljesen független civil társaság, de természetesen holnap együtt fogunk vonulni.
Honnan nem rekrutáltak egy az egyben képviselőket, vagy képviselőjelölteket?
Vannak, persze, hát van átjárás.
De van a
persze,
Betyárseregből van képviselője a mi hazánknak?
Önkormányzati képviselő?
Hát, hogy akár
aki tagja a Betyársereknek? Hát ugye, mivel a Betyársereg nem egy bejegyzett szervezet, fogalmam sincs, hogy tag-e, de olyan, aki Tirityán Zsolték baráti köré, azt hiszem baráti körében láttam először Gyulán, és mondjuk gyulai képviselőnk, ilyen van. De szerintem talán ő nem tagja, de ugye ezt nem tudom, hogy ki a tagja a Betyárseregnek, mert ugye ez nem egy bejegyzett egyesület. De olyan van, aki abba a baráti körbe tartozik, szerintem több is lehet ilyen, és ezzel semmiféle probléma nincsen.
Mit mérlegelnek, akkor egy-egy ügyet kiválasztanak, hogy ezzel foglalkozni fognak a bűnvadászok?
Hát a bűnvadászok azért önállóak, tehát én amikor itt viccelődtem ezzel a producerséggel, de azért nem vicc, hogy nyilván volt egy ötletem, azt megfogadták, jónak találtak, és teljesen önfenntartó, ez tényleg önfenntartó, ez tényleg mikroadományokból működik, és én már nem adok ilyen ötleteket, hogy most hova menjetek, ezt ők döntik el. Én nekem volt olyan rész, most egy-kettő rész, azt mondom, hogy hát én ide nem mentem volna, gondoltam egyet, de én most nézem a videókat, aztán néha én is belefolyok, mint ahogy ön is mondta, hogy az én csatornámon voltak az első videók, azok elég kemény ütközetek voltak, ugye ott majdnem megkéseltek valakit. A második videó az egy cigánytelepen voltunk, nem én mondtam, hanem a lakásfoglaló cigányember mondta, hogy ez egy milyen szörnyű hely ez a cigánytelep, ugye mondom is a videóban, hogy hát nincs valami jó véleménnyel itt a cigányságról, hogy ott él, tehát cigányember mondta ezt. Azok ilyen izgalmas konfliktusok, de szerintem sok ilyen lesz még a bűnvadászok tevékenységében, sok ilyen konfliktusos helyzet. Valószínűleg ez indokolja azt, hogy ilyen 800 ezeres nézettségű videók vannak, nekem meg 1 millió, azt hiszem 300 ezer megtekintésnél jár, tehát erre óriási figyelem irányul. Most már engem, ha valahol meglátnak az utcán és odajönnek, már most mindenki a bűnvadászokkal kezdi, hogy azt nézik. Szerintem ez egy nagyon jó innováció volt, amit Bartal Andrásékkal találtunk ki, nincs ezzel szerintem gond.
Ugye a videók többségében azt lehet látni, hogy cigány származású lakáshasználókat tesznek ki az ingatlanból. Igen, csak az érdekelne, hogyha kiderülne az, hogy van egy etnikai mintázat a kiválasztott eseteket illetően, az jelentene problémát az együttműködést illetően a Mi Hazánk és a MÖM között?
Az a helyzet, hogy ez nem igaz, amit most mondott, ugyanis az egyik nemzeti rockzenekar munkatársait is kirakták az egyik ingatlanból. Ez azért tudom, mert fölhívott a nemzeti rockzenekar vezetője, hogy hát ők kettő szeretnének így elhatárolódni. Úgyhogy abszolút nincs ilyen jellegű válogatás, semmilyen szinten nincsen ilyen válogatás. Én meg is mondtam az érintetteknek, hogy ne haragudjatok, én ebben nem szólok bele. Tehát aki bűnöző, aki lakásfoglaló, az előbb elmondtam, és pont a bűnvadászok bizonyítják, hogy meg tudom én mutatni azért a nyilvot, ki vannak kockázva a bűnözők, hogy ebből ki volt a cigány, ki nem volt a cigány, mert nagyjából például aki ő maga mondta, hogy ő cigány, arról tudom, a többiekről meg, aki egy nemzeti zenekar munkatársa vagy technikusa, arról meg tudjuk, hogy nem az. Úgyhogy itt volt mindenki.
Teljes világos, de akkor az fontosnak tartja, hogy alapvetően a lakáshasználat illegális jellege legyen a szelekciós mechanizmus, és ne
abszolút.
Az, hogy adott esetben van-e etnikai hovatartozás.
Csak a bűnözők, és hagyd tegyem hozzá, hogy most jelenleg azon dolgozunk, hogy szélesítsük a palettát. Tehát, hogy ne csak lakásfoglalókkal foglalkozzon a csapat, sőt, bővíteni akarjuk a csapatot, mert azt látjuk, hogy szükség van erre, egyre jobban megbomlik a rend Magyarországon, és óriási szükség van, nem tudja elképzelni, mennyi megkeresést kapunk mi is.
Ez gyakorlatilag egyfajta a gárdának egy újragondolása, a 21. század kíván, amelyik
hát
között...
egy modern, igen, egy modern újragondolás.
Akkor van egyfajta gondolati folyamatosság a kettő között?
Jól látja, az én fejemben igen. Tehát szerintem haladni kell a korral,
alkalmazkodni a jogszabályokhoz. Tomcat féle
jogszabályokhoz.
Biciklit tolvajokat üldöző
csoport,
tolvajkergetőknek egyfajta házasítása a YouTube-on?
Hát ezt elég jól látja, igen. Igen. És ha visszaemlékszik a tolvajkergetőkre, akkor óriási társadalmi haszna volt a tevékenységüknek, gyakorlatilag megszűntek a biciklilopások, amikor ők csúcson voltak. Aztán most éppen néztem.
Személyes sajnos az ellenkezőről beszámolni, tehát
igen,
nem
igen, de ez
sajnos.
Fontos, hogy az elmúlt, de hát azért statisztikailag látszódott 2014 környékén, hogy visszaestek a kerékpárlopások, ahol ők ugye Budapesten vagy más városban tevékenykedtek. Viszont most éppen azt látjuk, hogy minthogyha ez most megint kezdene növekedni, úgyhogy én már, ha már itt tartunk, éppen a múltkor mondtam a bűnvadászoknak, hogy szerintem szélesíteni kell a palettát, akár kerékpár, tolvaj. Én nagyon örülnék annak, bár ugye a politikus bűnözők iránti, vagy azokkal szembeni nyomozást, azt Fisztel Zsuzsával, doktor Fisztel Zsuzsával, és szakpolitikusunkkal, mégiscsak jogász végzettségű, végezzük, de hogy le kell csapni, hát ugye ez elhangzik a bűnvadászok videóiban is, hogy le kell csapni a fehér galléros politikus bűnözőkre, ugyanúgy, mint a piti tolvajokra, tehát senkinek nincs kegyelem a bűnözők.
Nem tartott, hogy a kampány időszakban egy kiérezetett pillanatban adott esetben, ugye eddig nagyon fegyelmezetten viselkedtek a bűnvadászok részéről a megjelent emberek a videóban, legalábbis ott nem lehetett látni nyílt fizikai erőszakot, nem tudjuk, hogy a kamerán kívül mi történt, de feltételezzük azt, hogy ezek a képek a valóságot tükrözik. De nem tartott tőle, hogy adott esetben elpattanhat a húr, és sor kerülhet önbíráskodásra, ami már negatívan érintheti a Mi Hazánkot.
Ez benne van, és ez mind a két oldalon elpattanhat ez a húr. Tehát azért itt ezek nagyon veszélyes szituációk. Tehát nyilván itt egy bűnöző is azonnal kést ránthat, ugye ahogy volt is, aki elővette a kést, tehát kést ránthat. Ezért ez egy veszélyes műfaj. Tehát itt olyan kedélyesen beszélgetünk, meg producerséget emlegetünk, de valójában itt mégiscsak az a cél, hogy a magyar társadalmat minden egyébként, minden tevékenységünk, a Hungulf Expo is erről szólott, a magyar kisvállalkozásoknak segítünk, hogy a magyar társadalomnak és a honfitársainknak segítsünk végre, legyen már egy olyan párt, aki ilyet is csinál.
De nem tartott lézolása egyrészt a rendőrségbe vetett közbizalmat, ami így is eléggé rottyon van.
Hát, másrészt pedig, jobban már nem lehet.
Másrészt pedig, hogy okot adhat arra, hogy emberek fölbátorítva érezzék magukat az önbíráskodás gyakorlatára.
Szerintem nem. Nem volt soha ennek ilyen következménye. Az előbb említett tolvajkergetők idejében sem volt. Nem kezdtek tömegesen az emberek tolvajokat kergetni ettől. Szerintem ilyen veszély nincsen. Igen, akik részt vesznek ebben, köztük én is, hiszen én magam is ott voltam több, és még leszek is ilyen bevetéseken. Igen, ez veszélyes, tehát elpattanhat a húr mindkét oldalon, ez a veszély benne van sajnos ebben a történetben, de kockázatok nélkül, meg munka nélkül nem tudunk a honfitársainknak segíteni.
Okay.
És amit a kérdésére hagy válaszoljak, hogy a rendőrségbe vetett bizalom, a rendőrséget módszeresen, ezzel indult ugye az én YouTube csatornámon közzétett első videó, ezzel kezdődött, hogy elmondtuk, hogy hogyan építették le módszeresen a balliberális kormányok és a jelenlegi kormány is együttes erővel leépítették a rendvédelmi szerveket, és mi rendbe akarjuk ezt tenni, ez a Mi Hazánk mozgalom nagyon fontos programpontja, hogy a rendőrség kapja vissza a tekintélyét, kapjon normális felszerelést, töltsük fel az állomány létszámát, ha lehet, akkor még bővítsünk is, ezek szakmai kérdések, akár legyen csendőrség, aminek az a feladata, de nevezhetjük teljesen másnak, hogy az asszociációk a történelmi párhuzamok miatt, nekem teljesen mindegy, de legyen egy olyan elit alakulat, amelynek az a feladata, hogyha egy településen megbomlik a rend, vagy egy szegregátumban, vagy nem szegregátumban, teljesen mindegy, megbomlik a rend, Csenyétén, ahol a mentők nem mernek már bemenni ugye rendőri vezetés nélkül, preventív módon jelenjen ott meg. Tehát teljesen át kell alakítani a rendőrség működését, nem azt, hogy most trafipaxozzanak, és ha valahol baj van, akkor gyorsan fővonultatnak 10 rendőrt, vagy Szolnokon holnap azért megyünk oda, mert sokkal hamarabb kiérkezett az a bűnözői család, aki utána megfenyegette a kommentelőket az interneten, hogy övé az egész ország. Ez a család, igen, cigány család, sokkal hamarabb odaért, mint a rendőrség, és szabadon 300 embernek tönkretette fiatalnak tönkretette a szórakozását. Ezek mind, mert a rendőrök nem voltak elegen, igen, nem mertek kijönni, ezt rendbe kell tenni, a rendőrnek a tekintélyét vissza kell adni, ne a bűnözőnek legyen több joga, meg legyen bátrabb, legyen a bűnüldöző a bátrabb. Ez, legyen egy párt, aki rendet akar ebben az országban, ez erről szól.
Világos. Zárjuk le ezt a témát, csak egy gyors záró kérdés akkor. Tehát nincs etnikai mintázata a lakáshasználók kiválasztásának, határozottan tagadja azt, hogy a cigány lakáshasználók kiemelt figyelmet éreznének.
De nem kell, hogy én ezt tagadjam, hát most mondom, hogy nézzék meg a sorozatot, és bárki tényleg próbálja eldönteni, hát ott látja, hogy van közöttük világosabb bőrű, meg barnább bőrű is.
Jó. Záró kérdés körül, aztán nem kell engednünk sajnos. Ugye az önök legerősebb nemzetközi szövetségese az AfD, és annak az elnöke, Alice Weidel, hát idén már háromszor találkozott Orbán Viktorral Budapesten. Szokott önnel egyeztetni ezen találkozók előtt vagy után?
Láthatóan Orbán Viktor udvarol Alice Weidelnek, de hát fölöslegesen udvarol Alice Weidelnek. Viszont erre nagyon egyszerű választ tudok adni. Ezek közül az egyetlen igazán fontos, tehát ami nem egy sajtóesemény volt, az egyetlen igazán fontos esemény a németországi választások. Berlinben a választások éjszakáján, abban ugye ott volt az összes német és a nemzetközi sajtó, az eredményváron, ahol egy elszaparált részen ott állt Alice Weidel, nem csak ő, hanem ugye Tino Chrupalla, tehát társelnökök vezetik az AfD-t, ott voltak, és még a képviselő jelöltek sem mehettek be, hanem csak a vezérkar. Én ott voltam, onnan küldtem fotókat az AfD két társelnökével. Az volt, és ott nem volt Fidesz, miközben hallottam magától, AfD-sektől hallottam, hogy fideszesek próbáltak oda bejutni. Tehát kérték, hogy szerepeljenek már meghívottak között, mondták, hogy nem. Tehát nem velük alapítottak frakciót, és ezt nekem személyesen se elmondják az AfD-s képviselők, vezetők, hogy számukra és egyébként a politikában az általánosságban is igaz, hogy a lojalitás az rendkívül fontos. Tehát annak
megbízható partner az AfD, azt
igen,
számára?
Teljes mértékben megbízható.
Tehát azt, hogy a nyilvánosságban többet kokettálna Alice Weidel Orbán Viktorral, mint önnel?
Nyugodtan kokettáljon a nyilvánosságban. Én így is kaptam hideget meleget az előbb említett Budaházi Györgytől is, hogy mi az, hogy én közös fényképet posztoltam Berlinből az eredmény váróról az AfD két társelnökével. Ugye mindenki Alice Weiderre fókuszál, mert ugye egy másik nővel él párkapcsolatban, és emiatt. És én nekik is elmondtam.
Leszbikus, igen.
Leszbikus, igen. Sőt, ilyen szempontból súlyosbított én, hogy nem csak hogy leszbikus kapcsolatban él, hanem ugye egy bevándorlóval, egy srílankai bevándorló hölgyel. Csak én azt is elmondtam, hogy...
Neki adott már ajándékba egyébként ezt a tanulmányt a pedofilia és homoszexualitás összefüggése?
Nem, mert ő nem kérdezett rá erre, amiről rákérdezett. Én önnek nagyon szívesen elküldöm, ha igényli.
Mindenképpen igénylem.
Amúgy eszem ágában sincs, de hogyha kéri, akkor nagyon szívesen elküldöm, csak hogy lássa, hogy nem hazudott. Viszont ami Alice Weidelt illeti. Ő az AfD társelnöke. Tehát mi az AfD-vel kötöttünk egy választási szövetséget, egy közös frakciót hoztuk létre az Európai Parlamentben, akiknek van egy programjuk, és ez a program 95%-ban megegyezik a Mi Hazánk programjával. A legtöbb fő kérdésben egyetértünk, és vannak olyan különbségek, például az izraeli-palesztin válság megítélése, amiben a Fidesz álláspontja az egy picivel közelebbnek tűnnek, de ott is van egy törésvonal a nyugati és tehát a kelet-németország és a nyugat-németországi AfD-sek között, és amióta velünk szövetségesek, elmozultak abba az irányba, hogy igenis ki kell mondani, hogy ami Gázában zajlik jelenleg, azt nem nagyon lehet máshogy értelmezni, mint egy népirtás. Már lehet ilyenekről AFD-s politikusokkal mondjuk beszélgetni, de ez is egy legitim vita. Tehát én ebben sem vagyok, én a magyar ügyben abban hajtatatlan vagyok, nemzetközi ügyekben bárkivel nagyon szívesen vitatkozom, és akár meg is változtatom az álláspontomat, de az AFD-vel, még egyszer mondom, nagyon-nagyon közel állunk egymáshoz. Az AFD-nek van egy liberálisabb szárny, ez egy nagyon nagy ország, Németország, igen. És a kelet-németek azok olyanok, mint a mi hazánkosok német változatban. Tehát nagyon jó a kapcsolatunk. És még egyszer mondom,
az egyetlen... Februári eredményvár óta találkoztak Alice Weidel-lel?
Nem, de nem is kezdeményeztem, nem is kértem, miért nincs rá szükség. Borzasztóan elfoglalt lehet, én is nagyon elfoglalt vagyok, mi most elkezdtük gyakorlatilag a kampányt, mert látjuk, hogy a Tisza és a Fidesz itt már kőkeményen kampányol. Mi ezzel foglalkozunk, nem kell, azért nem kell, mert heti szinten tartják Brüsszelben a frakcióüléseket, ahol ott van borvendég Zsuzsanna, ugye a mi EP képviselőnk, rendkívül jó baráti kapcsolatok alakultak, ugye közöttünk a német, a bolgár, a lengyel és a többi francia szövetségesekkel, akik ugye ebben a frakcióban ülnek. Mindenről tudok, pontosan tudom, hogy miről tárgyalnak, milyen irányt képviselnek, semmilyen okom nincsen arra, hogy fölhívjam mondjuk az AFD vezetőit, vagy próbáljak egy találkozót kezdeményezni, mert zöggenőmentes az együttműködés.
Torockai László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Természetesen várjuk vissza, akár akkor, amikor majd lehet látni pontosabban, hogy mely miniszterek vagy további kormánytagok érintettek a mindenféle botrányokban, amelyeket föltárnak, akár akkor, hogyha adott esetben már pontosabban látszik a Virada programnak az újra alkotott verziója. Izgalmas kampányidőszaknak nézünk elébe, remélem, hogy legközelebb is elfogadja majd meghívásunkat. Minden jót önnek.
Biztos, hogy elfogadom, köszönöm a meghívást.
Nektek köszönöm szépen a figyelmeteket, és mielőtt lezárnám a műsort, egy nagyon fontos szolgálati közleményünk van. A mai napon derültek ki az idei adó 1% felajánlások. Ugye minden évben lehet az egyházaknak, illetve a regisztrált civil szervezeteknek 1%-ot felajánlani. Innen szeretném megköszönni minden magyar állampolgárnak, aki a Partizán mellett állt ki. Összesen 472 millió forintot ajánlottatok fel a Partizánnak kiskerekítéssel. Hatalmas köszönettel tartozunk a számotokra, igazi komoly megerősítése ez a munkánknak, és mutatja egyébként a mögöttünk álló közösség erejét. Nagyon kemény tavaszon vagyunk túl, akkori közösségi gyűjtésünkből közel 200 millió forintot juttattatok el hozzánk, ezzel az összeggel együtt pedig hát egészen kiemelkedő reményünk lehetnek arra, hogy a lehető legmagasabb minőségben tudjuk majd megszolgálni a figyelmeteket és a bizalmatokat. Úgyhogy ígérem, hogy minden forintot jó helyre fogunk elkölteni azért, hogy ott legyünk az események fősodrában, és továbbra is a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudósítsunk benneteket. Felelősséggel tartozunk felétek, akik lehetővé teszitek ezt, hogy ilyen társadalmi felhatalmazással végezhessük a munkánkat, és hát, hogy fenntarthatóvá tesszük lelkileg azt, hogy képesek vagyunk ellátni a munkánkat, azt a munkát, amiben hiszünk, és amit nektek köszönhetően végezhetünk el. Szóval ez egy nagyon fontos, nagyon megerősítő nap, és szeretném kifejezni a Partizán teljes közössége nevében a köszönetemet felétek. És nem szeretnénk elhallgatni azt sem, hogy idén ugye a Telex is már gyűjtött adó 1%-okat, és hát a mögöttük álló közösség kiemelkedő eredményt ért el, ugyanis közel 580 millió forintot adott össze nekik 1% formájában a mögöttük álló közösség. Ezzel 2025-ben Magyarországon a Telex lett a legnagyobb közfinanszírozott médium. Gratulálunk, fiúk, lányok, szép munka volt! Mi is folytatjuk, ti is folytatjátok, és azt gondolom, hogy ez az egész gyűjtés alapvetően a független nyilvánosság erejét mutatta meg ma Magyarországon, és most nem soroltam fel a további médiumokat még, akik további támogatásokban részesültek az adó 1% felajánlásoknak köszönhetően. Szóval nagyon köszönjük a felajánlásotokat, köszönjük szépen a támogatásotokat, folytatjuk a munkánkat, de most már a búcsúzom, Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.